áldás, békesség, és ha szabad a magam egyházam köszöntésével is köszönteni önöket, erős vár a mi Istenünk. Körülbelül másfél órát fog beszélni a szabad könyvességről. De nem úgy általában, hanem a magyarországi szabad könyvességről. Magam egyébként történész vagyok, történelem tanár voltam, hát még a református egyetemen megtűrtek, két és fél éve mérgemben nyugdíjba mentem, még maradhattam volna 4 szemesztert. Köszönöm. És azóta könyveket írok, mert úgy látszik, az a sorsom, az életem utolsó szakaszába írhatok könyveket. Trianonnal kapcsolatban szoktam könyveket, tanulmányokat írni, mert gyerekkorom óta érdekelt, ez így jó, így látjuk egymást, főleg én neked, az érdekelt engem egész életemben, hogy mi történt a régi magyar királysággal. Hogyan sikerült szétdarabolni, de durván szétdarabolni, úgyhogy a területének a 71,3%-át egy dán, egy francia, meg két német újságírónak, az egyik, az csak svájci germán volt, 71,4-et mondtam, aztán utána ellenőriztem, csak 71,3%-át vették el a területünknek. Németországtól 19-ben a Versailles szerződés, mert csak terület lakosság 8-21%-át vették el, és így tovább. Tehát aránytalan volt a veszteség. És a nagyapám, aki horti fasiszta katonatiszt volt, így mondták annak idején, 1914-től 48-ig volt katona, és századosként bélistázták a hadseregből. Ő mondta el nekem, mint volt tiszt, olajipari segédmunkás az 50-es években, meg lehet élni, hogy mi történt a régi magyar királysággal. Zárójel kitérő, van egy vörös vonal, de nem ideológiai értelemben az előadásomban, és mindenféle kitérők, de előbb-utóbb visszatalálok a fősodorra. Nagyapámat azért dobták ki a seregből, mert 34 év szolgálat után, majdnem 35 év után, mivel hogy nem alkalmas, a bélistázott dokumentumát megtaláltam, nem alkalmas demokratikus hadsereg építésére. Na most erre csak azt tudom mondani, hogy egy hadsereg demokratikus, akkor az nem hadsereg, hanem SZDSZ-es párt alapszervezet. Tetszik érteni? Tehát ilyen nincsen, hogy a demokratikus hadsereg. Ez egy durva parancsuralmi rendszer, és hát lehet jóra is, meg lehet rosszra is használni. Van, ahol a hadsereget arra használják, hogy gyerekeket... Na, itt befejezem a kitérőt. És amikor elkezdtem gondolkodni fiatal emberkoromban, Szegeden jártam egyetemre, hogy milyen okai voltak Trianonnak, akkor rá kellett jöjjek az elmúlt, hát jó 40 évben, hogy Trianonnak külső és belső okai voltak. Külső okok a nagyhatalmak közötti viszonyok, erről egy külön előadásomban, Trianon belső okai, ugyanis a magyarok sokat hibáztak a magyar politikai elit 914 előtt, bár voltak hihetetlen nagy formátumú politikusaink. Én a legnagyobbnak kettőt tartok. Egyébként teljesen véletlen egybeesés, a mostani magyar miniszterelnöknek ez a két a személyi titkár nekem diákon volt a református egyetemen. Tőle tudom, két példaképe az elődei között. Tisza István gróf, reformálta religió, és Bethlen István gróf. Tisza. De mégis voltak hibák, tehát Trianonnak voltak belső okai is. És rá kellett arra jöjjek az elmúlt körülbelül 20 évben, inkább 15 évben, hogy a belső okok között mik azok, amik fontosabbak, amik ténylegesen hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar királyság belülről, Magyarország belülről meggyöngült, a magyar nemzet, tehát összetartó erők meggyöngültek, vagy ki sem hagyták, hogy alakuljanak bizonyos összetartó szálak. És így aztán, amikor az első világháború véget ért, Magyarország számára nem 14 és 18, hanem a hadüzenettől, ami 4 napja volt 100 éve, hogy elküldték, ugye Bukaresten keresztül a francia hadüzenetet, francia nyelvű hadüzenetet Beográdba, attól kezdve a békeszerződés aláírásáig 920. június 4-én délután, fél öt után pár percig tartott, 14-től 920-ig. És az a jellemző az első világháborús magyar részvételre, hogy nem csak a háborút magát, tehát a katonai eseményeket, katonai értelemben veszítettük el a háborút, hanem a békét is elveszítettük. Ez a fontosabb. Tessék megnézni például a románokat. Itt van ez a Balkáni Birodalom című könyvem, Nagy Románia létrejötte. Leírom, hogy ők abszolút minden fronton vereséget szenvedtek. Soha komoly győzelmet nem arattak katonailag. És a végén megnyerték a békét, és a 913. augusztus 10-i bukaresti békébe 138.900-es négyzetkilométeres Romániából 296.000-es Nagy Romániát csináltak, amelyik Európa 8. legnagyobb országa volt, és a 20-as évek végén egy francia nyelvű, svájci népszövetségi bulletinből tudom, nagyobb volt a román szárazföldi hadsereg, mint az Egyesült Államoké. Ez egy nagyon megdöbbentő dolog, ellenőriztem, ez így van. Többször, tehát többszörös, legalább, ugye az amerikai külpatikát most hagyjuk. Mik voltak azok a belső okok, amelyek miatt Magyarország belülről meggyengült? Ugyanis amikor 18-ban az utolsó puskagolyó elröppent, és agyonlőtt valakit, például egy Apolliner nevű 18 októberébe lőtték át a páncél sisakját, láttam a sisakot ott rajta, a luk, Apolliner, Guillaume Apolliner, a francia költő, tragikus élete és halála vala, akkor Magyarországon kellett volna egy nagyon kemény kormányzat, amelyik törzúzza minden eszközzel, hogy megvédje a magyar királyságot. És akkor mi történik? A Habsburg király nevében Habsburg József főherceg kinevezi 18. október 31-én magyar király miniszterelnöké Gróf Károlyi Mihályt. Délelőtt, 10 körül. És délután 4 és fél 5 között pedig, most térek, mondom ki először a szabadkönyves szót érdemben, szabadkönyvesek, egy pogány József, gyerekkorában Schwarz volt, bocsánat kérek, a könyveimben is mindig mondom az eredeti nevét, a születési nevét az embereknek, és a végén aztán majd elmondom, hogy ez mit jelent, az én fölfogásom szerint, megöli Gróf Tisza Istvánt. Megöli Gróf Tisza Istvánt. Felajánlja Tisza aznap, vagy előtte nap levélben Hadik grófnak a szolgálatait, tudta, mit kell csinálni. Tehát a miniszterelnöknek tudni, tehát akkor jó a miniszterelnök, tudja, hogy mit kell csinálni, és van stratégiai elképzelése, de a napi feladatokat is tudja. Tisza a gróf ilyen ember volt. És ekkortól jön az a folyamat, a Károlyi féle úgynevezett őszi rózsás forradalom, ennek semmi köze a társadalmi forradalomhoz. Szabadkönyves hatalom átvétel volt, ezt majd elmesélem részletesen mindjárt, amikor a szabadkönyvesség periodizációját, mondom a magyarországi periodizációt, és utána jött a kommunista hatalomátvétel. Károlyi Mihály kormányának több mint a fele, 3 miniszter és 7 államtitkár szabadkönyves volt, Magyarország történelmének első szabadkönyves kormánya. Ugye a jobb oldalon, ha már ilyen egyszerűen fogalmazom, hogy bal oldal, jobb oldal, jobb oldalon nagyon sok rosszat szokás mondani Károlyi Mihályról, de valahogy mindig ez a szabadkönyves vonal, ugye nem tudjuk ezt, nem tudják Magyarországon, hogy 3 miniszter és 7 államtitkár, 10 ember szabadkönyves volt. A 10-ből 9 izraelita, de ateista, tehát zsidó nemzetiségű ember, és a 10-ből úgy szintén 9, pont a 9 zsidó ember radikális szabadkönyves volt, majd a radikális szabadkönyves célrendszere lesz az előadásom végén az a központi része, szerintem a fontosabbik része az előadásomnak, ott majd elmondom, hogy mik voltak az ő elképzeléseik, politikai, eszmei, ideológiai, stb. Célrendszerük mi volt, mert rendszerbe gondolkodtak. A szabadkönyvesek azok nem ilyen bunkó emberek. Tehát jól képzett, helyenként a legjobban képzett értelmiségiek. Magyarországon majd ez később. És rá kellett jöjjek a kutatásaim során, hogy a szabad könyvesség hozzájárult Magyarország belső meggyöngítéséhez, és ilyen értelemben veszítettük el a békét. Tehát amikor erős kormány kellett volna, hogy legyen, akkor jött egy szabadkönyves kormány, és a Károlyi kormány ugye 18. október 31-től 19. március 20-ig van, 21-én a kommunisták, ez a bizonyos Kumbéla féle társaság átveszi a hatalmat, és mit tesz Isten? Persze erről se beszél a történetírásunk, főleg az akadémiai, meg eltés történetírás abszolút nem, hogy átveszi a Károlyi kormány szabadkönyves minisztereinek egy részét. Csak két nevet hadd mondjak, Kunfi Zsigmond, aki ugye Aponyi Róf székébe ül, magyar királyi kultuszminiszterként kezdi a Károlyi kormányba, aztán Károlyék 18. november 16-án kikiáltják a magyar népköztársaságot, nem köztársaságot, magyar népköztársaságot, ott is miniszter marad, és aztán a tanács köztársaságban pedig kultusz népbiztos lesz. Kultusz népbiztos. A másik pedig, hogy csak még egy nevet mondjak, és mindjárt kezdem a periodizációt, egy Pogány József, hanem Rónai Zoltán nevű ember, most nem jut eszembe a születéskori, nem leánykori neve, hanem apai neve. Ő például a tanács közt a Károlyi kormányban is valamilyen pozíciót foglal el, és ő igazságügyi népbiztos lesz. Nem tudom, hogy templomba, de muszáj, én nem tudok posztikai viccmondás nélkül előadást tartani. Ugye ismerik a viccet, tehát a első kommunista diktatúrába igazságügyi népbiztos. Hát ez viccesen hangzik. A 70-es években Szegeden suttogva mondtuk ezt a viccet, ennek még meg se születtek, meg a tiszteletes úr se született meg, hogy a svájci államszövetség elnöke, ez már a vicc, bejelenti, hogy Svájc tengerészeti minisztériumot szervez. Nagy sajtótájékoztató, amit mi akkor sújtótájékoztatónak nevezzük, és egy újságíró megkérdezi, hogy de hát elnök úr, hát bocsánat kérek, de Svájcnak nincs tengere. És akkor fölfortyan az elnök, de kérem, ha a Szovjetuniónak lehet igazságügyminisztériuma, akkor nekünk is lehet tengerészeti minisztérium. És ezen akkor nagyon nevettünk. Igen, 18 októberétől 1919 augusztus 3-ról 4-re virradó éjszaka, amíg a román ármát, ahogy ők mondják, román hadsereg bevonul Budapestára, ahogy ők mondják Budapestet, Budapesta, elveszítjük a békét. Nincs magyar erő. Van magyar kormány, az egyik népbiztosok tanácsának mondja magát, a másik pedig Károlyi féle népköztársasági kormánynak mondja magát, de pont a magyar érdekről feledkeznek el. Nagyon nem mindegy, és most muszáj aktualizálni, de nagyon nem mindegy, hogy egy országnak milyen a kormánya. De hogyha egy nép mögött egy elveszített, katonai értelemben elveszített háború van, akkor meg pláne nagyon nem mindegy. És pont a lehető legrosszabbkor voltak a legrosszabb pozícióba Károlyék és a Kumbéláék. És ezen elkezdtem gondolkodni, és elhatároztam, hogy mivel a Károlyi kormányban hát tele volt szabadkönyvessel, ez valahogy szakmai, tehát történész szakmailag, ugye a történész meg a politológus között az a különbség, hogy a politológus leül, elolvassa az összes újságot, és akkor összeáll a fejébe, és a tehetség, és akkor komoly következtetést tud levonni. A történész azonban olyan, mint a disznó. Mindent el kell olvasni, tehát minden evő. Mindenféle ideológiai alapon készült könyvet el kell olvasni, de a legfontosabb az, hogy az országos levéltárban, meg a különböző levéltárban Mrezsl, ki tudja mi az, hogy Mrezsl, Magyarországi Református Egyház zsinati levéltárban, Kálvin tér, 5 vagy 7, és vagy 5 vagy 7 a kapu telefon, az egy zseniális levél, tehát Tisza gróf iratai, 44 dobozba. Minden olvastam, kifotóztam, Burján István iratok, mert a birodalom pénzügyminisztere Burján István, Tisza barátja, ő szintén református volt. No, és elhatároztam, hogy egy kötetben megpróbálom a magyarországi szabadkönyvesség történetét leírni. És elmentem az országos levéltárba, csak az volt a gondom, hogy én úgy tudtam, hogy a világ összes országában a szabad könyvesség titokban működik. Tehát az irataikhoz nem lehet hozzájutni. És elmentem a levéltárba, fönt a várba, most Magyar Nemzeti Levéltár országos levéltára, az a ronda neogót épület, ki nem álltam a neogót stílust, mindegy, magánügy, és ott volt egy levéltáros gyerek. Hát a gyerek ez ilyen 40 év körüli fiatalember, és mondtam neki, hogy ugye, itt nincsenek szabad könyves dokumentumok. Itten? Azt mondja, itt több százezer van. Mondom, ember, hát ne viccelj, már titokban ugye, amikor buta a történész. Na, de nem szégyen tanulni, az embernek 50 év fölött se, és kiderült, hogy a magyarországi szabadkönyvességet háromszor betiltották. A magyar szabadkönyvesség ebből a szempontból unikum, mert általában nem szokták őket betiltani. Mert azok vannak hatalmon, akik maguk is szabadkönyvesek, és önmagát az ember nem tiltja be, ugye? Viszont nálunk háromszor, 1795-ben, 1920. május 18 és 950. június, mindjárt mondom a periodizációt, és akkor ez kiderül, és a két utóbbi 920-950. Június betiltás után, azokban a napokban összeszedte 20-ban az első hortista kormány, Simonyi, Szemadam, Sándor, magyar királyi miniszterelnök, belügyminisztere, a Mayer Mihály, ha jól emlékszem a nevére, belügyminiszter összeszedte az iratait. Abszolút zseniális, betiltanak egy szervezetet, ők meg hazamennek az iratokkal, a betiltottak. Nagyon érdekes dolog. Összeszedték az iratokat, és elhelyezték a belügyminisztérium ládáiba, és ott voltak az iratok. És aztán 950-ben úgy szintén betiltották, ezt majd a periodizációnál mondom el, Zöld Sándor grün volt kis gyerekkorában, Rajk László Kádár János, nem László volt a Kádár, Kádár János, és utána volt a harmadik belügyminiszter, ez a Zöld Sándor, az ő történetét később mondom el. És kiderült, hogy több százezer irat van. Ez abszolút tudományos unikum, ez unikálisabb, mint az unikum, ugye a cvakféle unikum, és aztán gondolom írok egy könyvet, és ez lett belőle egy szabadkönyveset január előtt, de ebbe csak az alapfogalmak közül is a válogatott dolgok kerülhettek bele. Aztán rájöttem, hogy ezek nagyon komoly küzdelmet folytattak a szabadkönyvesek 1918 előtt a magyar egyházak ellen, mindenek előtt a római katolikus egyház ellen, a református egyház segítségével. Ez egy nagyon durva dolog. Ezt nem hittem el, de majd mindjárt mondom a neveket, Ravasz Lászlótól kezdve a debreceni püspökig, stb. Kik voltak Magyarországon reformátusok. A legjobbak, amikor rájöttek, hogy hol is vannak, akkor mindjárt ott hagyták. Itt talán majd idézem is Ravasz László kilépő levelét 1917-ből. A Ravasz László az olyan a zsenik zsenie volt. Bocsánat, kérek, tisztelődő, hogy bele kotnyeleskedek az egyház történetbe, de Tisza István nagyságrend. Tisza István, Ravasz László. Ugye nem véletlen, hogy Horthy kormányzónak lesz majd az egyik jó embere, ha szabad így beszélni erről a püspökünkről. És akkor megírtam ezt a Harcoló Szabadkönyvesség című könyvemet, Küzdelem a katolikus egyház ellen. Nem véletlen. Majd elmondom, hogy miért, amikor a célrendszerüket ismertetem. De még mindig nagyon sok iratot találtam a levéltárba, amit úgy mondtam, hogy föl kell használni. Ez ilyen történész betegség, hogy mindent meg kell írni, ezért lehet ilyen asztalláb alá, meg nehezéknek használni ezeket a könyveket, ajánlom figyelmükbe. A könyveknek mindig az alcíme a lényeges. Jászi Oszkár, eredeti neve Jakobovics Ozsiás. A nagykárolyi zsidó körorvosnak a református egyházba kikeresztelkedett, vagy bekeresztelkedett tagja, Jászi Oszkár és a Martinovics Páholy. Na ez erről a Martinovics Páholyról 1908 tavaszán alakul, lesz majd tagja Ady Endre, de majd erről később. Államellenes tevékenysége 1906-12, és ennek lesz majd egy folytatása, ahol ezt a Károlyi Kormány Tanácsköztársaságot írom meg, az lesz a címe, hogy csak még kell hozzá kutatni, hogy mi is lesz a címe? Szabadkönyvesek Magyarország élén. 14-től a folyamat Károlyék és a Tanácsköztársaság és a 1920-as betiltásig. És közben lesz három Ady könyvem. Hát ugye Adit én gyerekkorom óta, hát ugye a világ egyik legnagyobb költő, és megtudtam, hogy szabadkönyves volt, méghozzá a voltak olyan páholyok, amelyek a magyar érdeket próbálták képviselni. Majd erről beszélek. Adit azonban a Jászi Oszkár barátja a Martinovics páholyba, a legkeresztjén ellenesebb, legmagyar ellenesebb, legállam ellenesebb páholyba vitte be. Majd talán egy-két mondatban róla beszélek. Szabadkönyves Békjobban, Adi Endre és a szabadkönyvesség első rész, 1899-1905. Most leadtam pont április 22-én a második kötetet, a baloldali Adi. A címe Adi baloldali ember volt. Ezt tudni kell, majd egy pár mondatot talán mondok róla. 906-907, és lesz egy harmadik Adi könyv, talán a halottak élén lesz a címe, ez még nem biztos. És akkor így 7 szabadkönyves monográfiám lesz, lábjegyzett tudományos apparátussal, stb. És lesz egy 8. egy református egyetem angol nyelvészeti tanszékén egy volt kollégám és barátom és testvérem, katolikus, fogja lefordítani angolra. És ahogy a levéltárban olvastam a szabadkönyvesség úgynevezett primér forrásait, van önök között történész vagy történelemszakos? Primér forrás az azt jelenti, hogy a vizsgált személyek vagy kutatott szervezetekben keletkező abszolút hiteles iratok. Ez nagyon fontos dolog, hogy nem a nemzetközi szakirodalomban előforduló szamárságok és igazságok alapján írja az ember a könyveit, hanem a primér források alapján. Az derült ki számomra, hogy a magyarországi szabadkönyvesség hozzájárult Magyarország fölbomlasztásához, majd az előadásom végén elmondom, hogy hogyan és miként gondolom. Nos, amiről szól lesz az előadásomban, tehát először elmondom egy pár alapfogalmat. Ezek között lesz vicces is, meg kevésbé vicces is, mert a szabadkönyvesek egy külön, speciális nyelvet használnak. Csak egy példát mondok, hogyha a páholy munka minden héten összejöttek a szentélyben, a szentélyükben, ami keletre volt tájolva, azt nevezték páholy munkának. Ott csináltak jegyzőkönyvet. A szónok testvér csinált jegyzőkönyvet, de nem úgy nevezték, hogy jegyzőkönyv, mert ők kömüvesek, úgy nevezték, hogy építészeti rajz vagy munkatábla. Utána fölmentek, itt van ez a ház, Podmaniszki utca 45, ez a nagypáholy ház, a magyarországi szimbolikus nagypáholy ház. Itt egy szabadkönyves testvér a legfőső emeleten egy ilyen kocsmát, vendéglőt működtetett. Ott leültek a fehér asztal mellé, megvacsoráztak, ittek egy-két Dréher Antal féle sört, és ott folytatták a témát. Ez egy nagyon okos dolog, mert fehér asztalnál ott másképpen meg lehet beszélni ugyanazt. Tehát komoly dolog. És ezt nem úgy mondták, hogy megvacsorázunk és megbeszéljük a dolgokat, hanem azt mondták, hogy vakolás. Mert hogy ők köművesek. Hogy mély pont vakolás, nem tudom, nem jutottam a nyomár. Tehát először ezeket a furcsaságokat fogom összefoglalni röviden. Második pont a magyarországi szabadkönyvesség időrendi periodizációja. Ugye 1749-ben kezdődik Magyarországon a szabadkönyvesség, amikor Brassóban és Pozsonyban megalakul a két első német nyelvű páholy. Az 1890-es évek közepéig egyébként német nyelvet használtak a szabadkönyvesek, akkor a milleniumi ünnepség körüli előtte utána években térnek át a magyar nyelvű jegyzőkönyv, munkatábla, építészeti rajz írása. Ennek az volt az oka, mert 1913-as adatot mondok, a magyarországi szabadkönyvesség tagjai közül 100 emberből 75 zsidó ember volt. Tehát egy teljesen elzsidósodott szervezetről van szó, és ők azt a rontott német jiddis nyelvet jobban értették, mint a magyart. Aztán ahogy megtanultak, jöttek fel az új generációk, ők már jó beszéltek magyarul, és akkor nyilván, hogy magyarul kezdték el. A periodizáció után elmondom majd, hogy kialakul a magyarországi radikális szabadkönyvesség. A szabadkönyvesség az nem egységes társaság. Vannak szabadkönyvesek, általában a liberális ideológia, eszmevilág jellemző rájuk, de például ez a Szamár kiadóba fideszesre csinálták ezt a színt. Hát azt gondolom, a guta megüt, mert ugye már mondták fideszes barátaim, hogy tehát mélypont narancssárga, pont ez a durva könyv. Ja, elfelejtettem mondani, tiszteletes úrnak már mondtam, hogy ezt a könyvemet van egy angol nyelvi honlap, ajánlom figyelmükbe, The Times of Israel. És fölhívott valaki, hogy olvasd el önmagadat, rólad mit írnak, én nem tudtam ezt a honlapot, és a világ jelenleg Európában kapható három, úgy írja, hogy openly, tehát nyíltan antiszemita könyv között a harmadik dobogós helyet nyert el ez a könyv. Az első az a Henry Ford a Nemzetközi Zsidó című könyve, a második a Zion bölcsének a jegyzőkönyve, a harmadik meg az angol honlapon ékes magyar mellékjelekkel, magyar helyesírással, tehát budapesti jelentés alapján írták, vagy budapesti állampolgár testvérünk írta valaki a jelentésbe. Ez a harmadik. Na most ez nem olyan örömteli dolog, mindenki mosolyog rajta, de hát ugye a Mossadnál ott személyre szabott megsemmisítés van. Ez egy nagyon durva titkosszolgálat, de hát most még itt vagyok, és hát beszélhetek önök előtt. De hát ezt csak viccből mondtam. A lényeg az, hogy kialakul a radikális szabadkönyvesség, mindenek előtt a Nagyváradi László királypáholy, ezért írtam külön könyvet a Nagyváradi László király páholyról, és a Martinovics páholy kezdik, és az első világháború előtti 5-6 évben már a magyarországi szabadkönyves páholyok, 103 szabadkönyves páholy volt Magyarországon. Nagy része, körülbelül kétharmada radikális páholy volt. Hogy ez mit jelent, azt az előadásom utolsó blokkjába foglalom össze, aminek az a címe, hogy a magyarországi radikális szabadkönyvesség célrendszere. Hát itt van 20 pont, ebből talán 3 vagy 4 elmondására lesz időm. Keresztény ellenesség, magyar nemzet lebecsülés, majd a végén ez kiderül. Nos, hát röviden erről szól az előadásom vázlata, és akkor, ha megengedik, egy néhány ilyen alapfogalmat mondok, hát az, hogy mi a szabadkönyvesség, egy nemzetközileg működő titkos szervezet, erről nagyon sok mindent lehet olvasni. Azt gondolom, hogy a Drábik János, aki a kérdésnek a, lehet, hogy az egész világon az egyik legjobb, de mindenképpen az egyik Magyarországon talán a legjobb ismerője, és örülök, hogy hétfőn itt volt. Ő sok mindent biztos elmondott. Titokban működő szervezet, a modern szabadkönyvesség középkori gyökerekre visszamegy, ez engem annyira nem érdekel, millió titkos szervezet működik a világban. Az angol szabadkönyvesség 1810-es évek második felében jött létre, és akkor ez a modern szabadkönyvesség terjedt el Németország, Franciaország, Olaszországtól egészen Törökországig, ugye Kemal, a törökök atya Kemal Atatürk, és az ő körülötte álló fiatal tisztek. Nem tudom, valaki olvasta a Germanus Gyula a török férhold fakó fényében című könyvétől, leírja, hogy török tisztek ott beszélgettek, és összebarátkozott velük, mint magyar kutató, és kiderült, hogy aztán pár év múlva ők csinálták meg az új modern Törökországot. Tehát a szabadkönyvesség, vagy például mondok egy másik ismert szabadkönyvest, még kettőt mondjuk, Giuseppe Garibaldi, az olasz nemzet egyik legnagyobb fia. Egy időben, amikor az olasz nagypáholyok, mert Magyarország egy nagypáholy volt, alapvetően a magyarországi szimbolikus nagypáholy, de náluk több. És ahol több ugyanolyan szervezet van, azok összevalhéznak egymással, és a végén aztán megegyeztek, hogy a Garibaldi testvért egyesüljön az egész szövetségben, az olasz nagypáholyok szövetségébe, és a, mint Amerikában van a vezérkari főnökök egyesített bizottságának az elnöke, egy generálisna, ez legyen a Giuseppe testvérünk, a Giuseppe testvér, Garibaldi, mert hogy ő kézbe tudja talán tartani egységesen a szervezetet. Mert egy szervezet mindig akkor ütőképes, ha a tagjai nem ölik egymást, hanem egységben az erő alapon, arra van a cél. És a Garibaldi az ilyen fickó volt. Zárójel kitérő, ennek volt több fia ennek a Garibaldinak, az egyik fia, Menotti Garibaldi, az annyira betegesen magyar gyűlölő ember lett, nagyon érdekes. A magyar parasz énekli, mikor Garibaldi, hogy is van ez, kiment a... Van egy magyar népdalna, amiben a Garibaldit éneklik, és a fia teljesen magyar ellenes és román barát. Menotti Garibaldi, nagyon érdekes. Szabadkönyves volt különben. Nos, és Kossuth Lajos. Kossuth Lajos. Kossuth Lajos 1851 őszén, ezt nem mondtál a Drábik János? Akkor én itt ebben a kicsi kötetemben egy kicsit ezt összefoglalom. Óriási szakirodalma van egyébként Kossuth. Csak az a baj, hogy a szabadkönyveséről írott munkákat, azokat mind szabadkönyvesek írják. Ezt elfelejtettem mondani. Vagy majdnem mind szabadkönyvesek írják. Lehet, hogy Magyarországon talán kette-hárman vagyunk, akik nem kimondottan szabadkönyves testvérek vagyunk, és megpróbáljuk pártatlanul, de magyar érdekből nézni a szabadkönyvesség történetét is. Nos, a periodizáció. Majd a Kossuthot később. Magyarországon az első, a szabadkönyvesség az első két páholy megalakulásával 1749-ben indul. Brassóban, most Brasov, nagyon kiirtották onnan a magyarságot, most volt Brassóban, Sepsiszentgyörgyön meg a Hétfalusi Csángok között összesen 6 előadásom. Ott rém történet, hogy mi zajlik a brassói magyarokkal. Brassóban a Pannonia páholy. Nem jutottam a nyomába, hogy Brassóban még Pannonia nevet kapott a páholy, és Pozsonyban megalakult szintén 1749-ben szászok és pozsonyi németek alakították. Ekkor ugye 1740 és 80 között Mária Terézia a királynő a magyar királyságban, és ő sokáig nem tudta se királynőként, se feleségként, hogy a férje szabadkönyves. És ugye milyen volt akkor régen a házasság, a főherceg úr, a királynő férje minden héten egyszer elegáns ruha, zsabó, minden, lefújta magát, stb., ahogy volt, és elment ismeretlen helyre. Na most a királynő két dologra gondolhatott ilyenkor, hogy vagy foci meccsre ment, de az nem volt valószínű, vagy valami nagyon rossz helyre. És megkérdezte tőle, hol vagy te minden kedden? Vagy szerdán, nem tudom. És az meg ugye a szabadkönyves, itt majd Adinak, ha nem felejtem el, itt van azt hiszem ebbe a kötetbe a szabadkönyves esküje, benne van, hogy nem mondhatja el senkinek, hogy ő szabadkönyves, és hogy hova megy, meg milyen cél, meg semmiről semmi, egy szót se szabad beszélni. Nem mondta meg. Na most akkor is volt titkosszolgálat, és hát a királynő három napon belül tudta, gondolom megkönnyebbült, hogy nem oda ment a férje, ahova ő gondolta, hanem a szabadkönyves páholyba. Akkor nő nem lehetett szabadkönyves. Magyarországon most a legutóbbi időkig, egészen 89-90 a rendszerváltás éveitől kezdve vannak csak szabadkönyves páholyok, majd ezt a periodizáció végén elmesélem, hogy a mostaniről én röviden mit tudok, mert nagyon titokban működnek, de azért ugye Magyarországon még a titkosszolgálatoknál se tudnak rendesen titkot tartani. Hát én 3 évig felügyeltem a 2 katonai titkosszolgálatot, a katonai hírszerzést, ez a kémszolgálat, meg a biztonsági, tehát elhárító szolgálat, egy rémtörténet. Sokkal izgalmasabb, mint a 24 című amerikai krimi. Pedig azt mindig megnézem, és aggódok, hogy sikerül-e megmenteni Amerikát, és valahogy mindig győz Amerika. Ez a valóságban nem egészen így van. Valóságban nem egészen így van. Tehát periodizáció. És miután kiderült, akkor kérdőre vonta a férjét a királynő, és akkor ugye a római pápák rendszeresen enciklikákat adtak ki a szabadkönyvesség ellen. De ilyen stílusban, hogy ördög, fattyai, meg stb. Stb. És ekkor a királynő, gondolom családi veszekedés volt, erről nem maradt fenn levéltári forrás, akkor aktuális pápai enciklikának a kihirdetését elrendelte az összes plébániába, aminek az a lényege, hát ez közismert dolog, hogy római katolikus hívő nem lehet tagja semmiféle titkos szervezetnek, szabadkőmességnek se. Hát persze, vagy betartják, vagy nem. A lényeg az, hogy ez így ment 1740-től 1795-ig. Ugyanis akkor ugyanaz a titkosszolgálat földerítette egy római katolikus apátúrnak, Martinovics Ignácnak és a társainak, Hajnóci, stb. Közös sírba fekszenek a Fiumei úti kerepesi temetőbe, ennek ez a hivatalos neve, Fiumei úti kerepesi temetőbe, és letartóztatták őket, megvallatták, na kiderült, hogy ők szabadkönyves páholytagok voltak. És akkor a vérmezőn, innen a neve a vérmező, kivégezték őket, és betiltják a szabadkőmességet. A 1795-ig tart az első periódus, erről talán többet itt írok egy-két dolgot, de most nem, inkább a végéről szeretnék, a radikális célrendszerről többet beszélni. 1700, sok irat nem maradt fönt. Sok irat nem maradt fönt, főúri kastélyokban, itt-ott bizonyos iratkötegek, de igazán nem lehet földolgozni. A szabadkönyves történész kollégák, a magyar történészek között rémtörténet, hogy mennyi szabadkönyves van. A mostani Magyar Tudományos Akadémián ott vagy kommunisták, vagy zsidók, vagy szabadkönyvesek lehetnek, akadémikusok. Azt a havi 450 ezer, 440 ezer nettó adómentes pénzt akadémikusban én is el tudnám költeni. De ez a helyzet Magyarországon, úgyhogy a kormánynak sok teendője van a gépipar mellett, például ezen a területen is. Nos, a második periódus az a betiltás periódusa 1795-től 1867-ig. Hát ez egy olyan két és fél, majdnem három emberöltő. Az a helyzet, hogy ez alatt az időszak alatt szabadkönyves páholy nem létezett Magyarországon, de szabadkönyvesek voltak. Mert ugye a reformkorban a magyar tehetősebb emberek elkezdenek utazni. Hát akkor még nem volt gőzmozdom, vagyis vasút, meg semmi, hanem szekérrel, lóháton, hintóval, akinek, hogy a dilizsánsz, ugye, azon tudtak utazni. A Széchenyi István gróf elmegy többször is Angliába, és így tovább. Például egy Bese Ferenc, ki ismeri az ő nevét? Svájcba lép be az Alpina nevű híres szabadkőmes svájci nagypáholy egyik páholyába. Ez az Alpina páholy lesz majd az a páholy, amelyik a szabadkőmes világkonferenciákat szervezi. Most legutóbb az USA-ban volt szabadkőmes világkonferencia. A mostani adatok szerint 3 és 8 millió közé tehető a világ szabadkőmességének a létszáma. 50% az USA-ban van, a többi pedig itt-ott amott szétszórva. Majd a magyar adatokról egy-két mondatot mondok mindjárt. A második periódusban egy páholy alapítási kísérletről tudunk. 1848 őszén már zajlik Pest-Budán, Magyarországon, a Magyar Királyságban a forradalom, amikor ezek a Bese Ferencék és más nevek, itt le vannak írva ebbe a kicsi kötetemben, most nem érdekesek, eszembe se jutnak a nevek, néha megpróbálnak egy páholyt alakítani, és a szabadkönyves páholyhoz az kell, hogy nemzetközi előzetes kontroll alapszabály, előzetes külföldi kontrollja. És ők elküldik a frankfurti parlament, német forradalom frankfurti parlament, nem részletezem, ott is vannak szabadkőves testvérek, és közben a német forradalomat levelik, és így nem lesz páholy. Kossuth Lajosról akarták a kormányzóról ellevezni. De aztán a magyar forradalmat is leverték, jöttek az osztrákok, oroszok, stb. Is. 1867-ig nem volt szabadkőművesség. 1867-ben megtörténik a kiegyezés, és innen kezd élessé és fontossá válni a dolog. Ugye létrejön a 676 ezer négyzetkilométer alapterületi, Oroszország után Európa második legnagyobb országa lesz az Osztrák-Magyar Monarchia, vagy Osztrák-Magyar Birodalom. 1868 novemberétől a király parancsára, császár király parancsára kettő neve van az országunk. Osztrák-Magyar Monarchia, Osztrák-Magyar Birodalom. Én a birodalmat használom, mert az elég nagy terület volt, elmondható rá. 1913-ban 50 millió, majdnem 51 millió lakossággal, amikor Németországnak 63 millió lakosa volt, a franciák azok demográfiailag agyon csapták magukat, innen van a francia-német ellentét, félnek a franciák mindig a németektől. Erről majd később. A lényeg az, hogy egy furcsa dolog történik a kiegyezés 1867 per 12. törvénycikk óta, amikor a birodalom belül a magyar királyság önállósága létrejön. Most jut eszembe, nem mondtam, én mindig magyar királyságot mondok, mert nem köztársaságpárti, én királypárti vagyok, királyságpárti vagyok. Most is vannak olyan királyfik, ketten is, az egyik prezumptív trónörökös, a másik pedig egy részeg viszkívó fiú a Windsor dinasztiába. Tetszene tudni, hogy a Erdőszent György, az egy csókfalva faluntól, a második falu a Székelyföldön, ott egy erdélyi Claudina nevű grófnőnek a leszármazottjai, a mostani angol dinasztia, a Windsor dinasztia, és ott az öreg velemidős úr, majdnem a trónörökös, a Diana, volt Diana hercegnő férje, a Vilmos, vagy hogy is hívják. És az ő két fia közül az egyik, az idősebb fiú, akinek most született meg második gyerek, ő a prezumptív, ez a magyar államjogi kifejezés, prezumptív, trónörökös, hogyha a papát agyon leesik a lóra és meghal előbb, volt már erre példa a trónörökösök között, akkor legyen egy ember, aki mindjárt ott van, és az ő öccse, a Henrik herceg, aki minden héten kétszer berugik, az angol sajtó tárgyalja, viszont imád elmenni Afganisztánba, és ott helikopterről lőni, akit lő. Tehát egy fiú, ott van a székely vér. Nem tagadható, tehát nem véletlen, de ez komoly, tehát ez nagyon komoly dolog, nem véletlen, hogy a mostani trónörökös a kálnoki grófokhoz rendszeresen megy Erdélybe, már két helyen székely földön vette magának, nem teszek tudni, vett magának birtokot, minden, a múltkor most legutóbb ott volt, pont amikor Brassóban voltam, azon a héten, nincs összefüggés sajnos, bár én megtettem a megfelelő lépéseket ebbe az irányba, hogy villám gyorsan királyság legyünk, mindjárt befejezem, ez kitérő. Ugyanis most Európában egy másik irányzat van. Egy nem konzervatív irányzat. Na mindegy. Folytatom tovább. Nem még egy kitérőt teszek, ha megengedik. És akkor folytatom a periodizációt, nem fogom elfelejteni. Tehát Magyarországon háromféle történész létezik. Ezt ne úgy tessék elképzelni, hogy vannak férfi történészek, női történészek, és egy harmadik csoport, hanem eszmetörténeti szempontból van a baloldalnak a azonos gyökéről kisarjadt két ága, a szocialista, kommunista, marxista, leninista, kamenyivista, buharinista, most önmagát demokratikus baloldali történésznek mondó, mondjuk a volt kommunista, szocialista történészek, Ormos Mária, stb. És vannak a testvéreik, a liberális történészek, Romcsics Ignác, és sokan mások. Ugye a magyarországi liberális történészek úgy nem szerves eszmetörténeti fejlődéssel, hanem úgy jöttek létre, hogy haragszanak rám, de ez az igazság, amikor ezt elmondom, hogy 990, mit tudom én, január 1-én reggel 6:00-kor több marxista fölébredt, és liberálisnak érezte magát. Ugye érezték, hogy fordul a világ, és ez lesz most majd a jövő. Tessék megnézni, hogy az ELTE professzori kara, Krausz Tamástól kezdve a, mit tudom én, a Szerencsés Károlyig, ugye a vérkommunistától kezdve a Szerencsés Károlyig, aki az egyik legnagyobb tudású magyar történész, liberális, egyébként fideszes liberális ember. A Krausz Tamás, tudják, hogy kezdi az ELTE-n az óráit? Figyeljék itt a kollégák, én egy trockista zsidó vagyok. Ez az alap, innen induljunk ki, jó kollégák? És ez olyan érdeklődést vág, hogy özönlenek az ELTE-s fiatalok az ő óráira. Hát tanítványai informálnak engem, rémtörténet, micsoda magyar ellenes, úszítás zajlik az ELTE-n. Na de ezt majd a Bertalan Juditnak, meg az új felsőoktatási államtitkárnak részben már is mondtam különben. És van a harmadik csapatja a történészeknek, én vagyok a legregebb a konzervatív történészek. A konzervatív, ugye a marxista történész azt mondja, hogy a világ történelem nem más, mint osztályharcok története. Tehát az osztályharc mozgatja a világot. Ez nagyon érdekes, akkor a reformáció az mi volt? Mindegy, most ne firtassuk a reformációt. A liberálisok azt mondják, hogy minden az individuum szabadsága. Az a legfontosabb. A többi mind utána jön. A kettőt az vonza össze, kapcsolja össze, hogy ateista, a kommunista történész is, meg a liberális történész is. Nagyon érdekes dolog. És a konzervatív történész mondja azt, hogy a világ történelmet, tehát az emberiség történetét a jó Isten mozgatja. Talán emlékeznek rá, és mindjárt kitérőből visszatérek a vörös vonalra, amelyik nem ideológiailag vörös vonal. Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes körülbelül egy éve, másfél éve ezt mondta, hogy kérem szépen, nézetem szerint a világ történelmet azt a Isten mozgatja. És kigúnyolták a baloldali sajtóba, hogy lehet ilyen hülyeséget mondani, hogy ami nincs, hogy a jó Isten, az nem mozgathatja, hogy? Tehát föl se fogják. A lélek, a lelken keresztül. A történelem minden a lélek. Minden a lélek. Csak egy primitív dolgot mondok. Ha lelkileg rendben vagyok, akkor elhordom a Kárpátokat. Ez most nem irredent a kifejezés, de csak most az egyszer nem ad. Ha meg lelkileg oda vagyok, akkor akármi történik. És hogy tudok lelkileg rendben lenni? Úgy, hogy bemegyek egy templom, stb. Tehát a lélek. minden a lélek a történelemben, és a magyarországi szabadkönyvességben voltak olyan hithű, főleg katolikus emberek, akik tényleg megvívták a küzdelmüket az ateista zsidó szabadkönyvesekkel, majd egy-két nevet talán mondok ezzel kapcsolatban, de aztán elnyomták őket, lesöpörték őket, és majd 19-ben pedig még kivégzés is volt, tehát nagyon durva. A periodizáció. 1803. periódus 1867-től 1920. május 18-ig a második betiltásig tart. 1867-ben létrejön a kétpólusú birodalom. Ugye a Ferenc Józsefet nem engedték. Rábeszélték Deák Ferenc, Ötvös József, barátai Pepi Báronnak nevezték, meg a harmadik Andrássy Gyula gróf, aki egy párizsi francia páholynak volt a tagja, és mikor miniszterelnök lett a Deák Ferenc javaslatára, akkor is az első magyar páholynak, a Korvin Mátyás páholynak is a tagja lett, de nem vett részt egy szabadkönyves páholyi munkán sem, mert ő miniszterelnök. No, egy furcsa dolog történik. A magyar belügyminiszter engedélyezi a magyar királyság területén a szabadkönyvesség működését, az osztrák belügyminiszter Bécsbe meg nem engedélyezi Ausztriában. Nagyon érdekes, hogy Ausztriában nincsen szabadkönyvesség, de vannak szabadkönyvesek, a páholyokat is csinálnak, és ezek a páholyok, 12-16 páholy, ezek Pozsonyban működnek. Pozsonyban. A Pozsony-Bécsi villamos vasutat, Európa egyik legelső ilyen villanyos vasút, akkor villanyosnak mondták, Pozsony és Bécs között építik ki, nem közlekedésfejlesztési koncepció miatt, hanem hogy a testvérek át tudjanak minden héten menni. Pozsonyban 1867 után szabadkönyves rejtett iparág marad, mert az oda menő férfi szabadkönyvesek, ugye a nőknek tiltva volt a szabadkönyvesség, nekik kellett szálloda, kellett vendéglő, kellett kocsma, kellett nő, tisztelettel legyen mondva, kellett mindenféle, ami szemszájnak ingere, és a pozsonyi kereskedők, bótosok, szállodások, stb. Azok erre alapoztak. Hát 15 páholy, mert hol megszűnt, hol nem, 15 szabadkönyves páholynak van, mit tudom én, 1000 tagja, vagy 2000 tagja, mert egy szabadkönyves páholy az olyan 20 és 400 közötti tagból áll. Kisebb, nagyobb páholyok vannak. Mit tudom én, a nagykanizsai szabadkönyves páholynak volt 21-22 tagja, 2 Rothschild. Nagykanizsán, 2 Rothschild. Az ember esze megáll. Ezt ki kellene deríteni valami fiatal kollégámnak majd valamikor. No, Magyarországon megalakulnak a szabadkönyves páholyok 1867 és 1871 között úgy, hogy most elfelejtettem elmondani ezeket az alapfogalmakat, nem baj, menet közben elmondom. A szabadkönyves páholyok azok adott rítus működési módus szerint, a rítus alapján alakulnak meg. Most ezt, akit érdekel, olvas ezt a kicsi könyvet, én nem fogok a rítusról beszélni. Lényeg az, hogy Magyarországon 1867 és 71 között, ez majdnem 5 év, két rítus szerint alakulnak meg szabadkönyves páholyok, és az azonos rítus alapján alakuló szabadkönyves páholyok szövetségre lépve egymással megalakítják a szabadkönyves nagypáholyt. Ezt a szabadkönyves iratokban úgy nevezik ők, hogy szabadkönyves főhatóság. Például a páholyok külföldi páholyokkal hivatalosan nem érintkezhettek, sörözésről lehet ez, de hivatalos levélváltásról nem, csak a nagy páholyok érintkezhettek. Tehát az Alpina páholy Svájcból a magyarországi szimbolikus nagypáholynak írt levelet. Na de az még kicsit odébb van. 1871-ben Magyarország, a Magyar Királyságban 2 szabadkönyves nagypáholy van. Az egyiknek az a neve, hogy magyarországi Nagy Oriensz nagypáholy, a másik pedig magyarországi Szent János rendi nagypáholy. Az egyik Skótrét, mindegy, most hagyjuk a rítusokat, nem, még bele sem megyek, mert akkor elveszem a saját időmet. A vezetőik az érdekesek. A Nagy Oriensz nagypáholy, ez a francia típusú. A francia Nagy Oriensz nagypáholy mintájára, mert Párizsban akkor már működik, ugye? Hát a nagy francia forradalom, ez biztos mondta a Drábik János, az egy szabadkönyves forradalom volt, a Vérgőzös forradalmak egy része a szabadkülmes volt. Tehát, hogyha a szabadkülmesek azt mondják a tévében, én hallom, tudom, hogy szabadkülmes, majd mondok egy érdekes történetet az utolsó periódusnál, napjaink periódusánál, egy Márton László nevű gyerekkorában, másképp hívták, mindegy ember kapcsán, pár perc múlva, hogy a francia forradalom, a szabadság, az egyenlőség, testvériség, persze, meg a guillotine. Ugye? A politikai ellenfelet ki kell nyírni. Ez akkor találódik ki Európában. A liberális szabadkönyves nagy francia forradalomban. No, a lényeg az, hogy ennek a nagypáholynak a vezetője, tehát a magyarországi nagyorinyes nagypáholy vezetője, az ötvös Pepi Báró féle Andrássy Gyula a miniszterelnök, az első kiegyezéskori miniszterelnök, mert ugye a Deák Ferenc őt akarta a Sziszi királynő, és ha ő így akart, akkor a király is Ferenc József, de a Deák nem vállalta a miniszterelnökséget, ő a Viktória királynőre elnevezett magyar királynő, vagy király, mindegy milyen nevű szállodájába egy emeletet bérelt, és este ott ült, bal kezébe szivar, jobb kezébe ein Spritzer bitte, mondta egy fröccs, mondta a pincérnek, és este a minisztertanács után az Andrássy Gyula vezette kormány elment az öreghez. Az öreg annyi idős volt, mint én most, elment az öreghez, zárójel kitérő, akkoriban a kiegyezési korszakban Magyarországon a női átlagos életkor 31 év volt, a férfi 30. Tehát ez az őrület, hogy most 90-100 éveket élnek az emberek, és most mondta a rádió, hogy 2030 után 100 és 130 éveket fognak élni az emberek. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert a gyógyszerek, meg a vegyi, meg a mindegy, hosszú. Ennek a kormánynak volt a kultuszminisztere az ötvös József Báró, aki a magyar liberális gondolkodás megteremtője. Talán ismeri valaki a 19. század uralkodó eszméi. Református értelemben a végzősökkel olvastattam, de aztán rájöttem, hogy nem érdemes olvastatni, mert olyan unalmas stílusban van leírva, a magyar liberális gondolkodás megteremtője volt ötvös József, és az ő minisztériumában volt, akkor egy államtitkár volt, nem 31 minisztériumban, egy román nemzetiségű ember, Jovannovics Iovannovici, de magyarosan írta Jovannovics György, balkáni Kucovlach, tehát görög határ, albá határvidékről származott a családja, román Vlach család, Magyarországra menekültek, mert Magyarország mindig a menekültek paradicsoma volt. Nem ezt tudják rólunk bizonyos budapesti szobor zárt tojást gyalázó entellektüelek, miközben itt békében dobálhatják a szobrainkat áptojással, ahogy mondták a gyerekeim kiskorukban, áptojással. Hát ja, visszakanyarodva, Jovannovics György, ez román nemzetiségű államtitkár volt. Tehát a magyar álladalomban, akkor így mondták az államot, hát ennyire nyomtuk el a románokat, ugye? Akkor az államtitkár, és voltam államtitkár, de semmit nem lehetett csinálni. Volt 155 ezer beosztottam a magyar honvédség. 44 tábornok, 520 ezredes, stb. És nem lehetett semmit csinálni, mert olyan jogszabályok voltak. Szóval a demokráciában vannak ám nagyon cifra dolgok. Na mindegy. A Jovannovics György, a másik a Szent János-rendi nagypáholynak a nagymestere, ja, elfelejtettem mondani, de hát ez egy közismert dolog, hogy a páholy az a legkisebb alapegység, vezetője a főmester, és a főmester együtt 17 különböző vezetője van a páholynak, abból az első 6 a páholy világossága. Ezek a legmagasabb séfek, legmagasabb vezetők. Főmester, helyettes főmester, szónok, meg még 2. De volt kardőrző, ajtónálló testvér. Ezt elfelejtettem mondani az alapfogalmaknál, hogy a páholy munkára nem lehet úgy bemenni, hogy szevasztok, csőtök, vagy ilyesmi, hanem ott volt az ajtónálló testvér, és volt az úgynevezett évi szó. Ez egy titkos szó volt, amit fülbesúgásra mondtak el. Hát el tudom képzelni, hogy a 18. testvér hogyan értette, főleg a kicsit már a filhallása nem volt az igazi. Na mindegy, ezt egyszer leírták unitász. Egy ilyen találtam hiteles évi szót. Ezt az ajtónálló testvérnek oda mentem, unitász, parancsolj testvérem. Testvérnek szólították egymást, és tegeződtek a szabadkönyves férfiak. No, mindegy, ennek a nagypáholynak, tehát a Szent János-rendi nagypáholynak egy nagyon-nagyon jeles magyar ember, keresztény magyar ember a nagymestere, Pulszky Ferenc. A magyar muzeológia atya, anyja, megteremtője. Kossuth barátja és testvére volt, azonban amikor látta, hogy a kiegyezés felé megy a balhé magyar királyságba, akkor hazajött és Deák mellé járt. Ugye Kossuth és Deák között volt egy nagyon komoly vita annak idején, de szívesen tartanék egy előadást, mert nagyon-nagyon aktuális vita, hogy meddig szabad elmenni egy nagyhatalommal való megegyezésbe. Ugye? Nagyon érdekes dolog. Pulszky hazajött, és ennek a nagy páholynak a nagymestere lett, titokba természetesen, és Deák kineveztette a Magyar Királyi Nemzeti Múzeum első főigazgatójával. Ő lesz az, aki a Nemzeti Múzeumban bevezetteti a fűtést, hogy az oskolályok, akkor így mondták az iskolást, télen is tudjanak menni, hogy nemzetünk emlékeit megnézegessék. Na most, ugye Magyarországon vagyunk, magyar szabadkönyvesek, zöme keresztények voltak 67-71 között a bár már voltak zsidók is közötte, két magyar nagypáholy, hát mit csinálnak? Nem együttműködnek, hanem elkezdenek veszekedni. Még verekedtek is, hogy mit tudom én, Pancsó a város, itt leírok ebbe egy kis történetet, hogy most melyik nagypáholy csinálhat magának páholyt. És akkor egy városban legyen két páholy, vagy egy páholy, mert ha két páholy van, akkor a helyi közösséget megosztják. Tehát ez nagyon érdekes dolog, most nem részletezem. A lényeg az, hogy a Pulszky Ferenc, meg ez a Joannovics nagymester, ez tárgyalásokat kezdett 1881-ben, és 86. januárban megegyeztek, és ez a korszak, a komoly korszak határa a Magyar Szabadkönyvességnek, mivel hogy a két nagypáholy egyesült, és létrejött a magyarországi szimbolikus nagypáholy. Na most, ezt a nevet ezt egy kicsit boncolgassuk. A magyarországi ez ugye azt jelenti, hogy a magyarországi szabadkönyvesek. De ez nem így volt, ugyanis a magyarországi szabadkönyves nagypáholynak, magyarországi szimbolikus, S-Y, szimbolikus nagypáholynak volt kelet- és dél-kelet-európa legnagyobb lélekszámú és legnagyobb területre, földrajzi négyzetkilométer területre kiterjedő felügyelettel bíró nagypáholya. Ugyanis nem csak a magyarországi szabadkönyvesek tartoztak bele, ja, ebben a kötetemben vannak ezek a fiatal számítógépes zseni gyerekek. Itt van például, erre vagyok legbüszkébb, életem legnagyobb tevékenysége körülbelül. Magyarország első szabadkönyves térképe. Tehát ha ránéznek, messziről Tomi nem látszik, de közelről tele van pöttyökkel, hogy mikor, hol, milyen városban. Itt van Brassó, itt van fönt Pozsony. Legtöbb, mindig a páholyok kb. Egyharmada Budapesten volt, a székes fővárosban, ahogy akkor mondták, Pest-Budát, majd 72-73 után Budapestet, de mindenhol vannak körbe. És itt Horvátország is benne van, mert ugye az 1868/30. Horvát-Magyar kiegyezési törvény szerint Horvátország Magyarországhoz tartozott, azzal a megszorítással kitérő és visszatérek a térképhez, hogy Horvátország Magyarországnak adja örökbe, ámen, Fiumét és közvetlen tengerparti környékét, nem egészen 21 négyzetkilométert, és ezért ezt a három nyugati eszék, stb. Varasd, Pozsega és még egy harmadik vármegyét a magyarok odaadnak Horvátországnak. Az öt vármegyés horvát királyság, akkor lett a mostani nyolc vármegyéből álló horvát királysággá. Nagyon érdekes dolog. De nem ezt akartam mutatni, hanem... Itt van ez a táblázat, talán messziről is látszik, hogy növekszik ez a fekete vonal. 1880, nem tudom mikortól, 917-es az utolsó adat, amikor Magyarországon a legtöbb szabadkönyves volt, 7427. Hát ugye akkor volt 21 millió fölött már valamivel a magyar királyság lélekszáma, 7427 az nem olyan sok, viszont a szabadkönyvességben nem a létszám, nem az, hogy hány tonna szabadkönyves volt összesen, hanem a befolyás, a befolyásolás. Majd ezt elmondom a tartalmi kérdéseknél, most még a periodizációnál maradva. A lényeg az, hogy igen, 1886. január közepén, talán 16-án, mindegy, a magyar királyi belügyminiszter engedélyezi, hogy a magyarországi szimbolikus nagypáholy létrejöjjön. Az, hogy Magyarország, az azt jelenti, hogy például Szmirna, törökországi páholy, akik nem értettek egyet a kemálékkal, azok egyszerűen magyar, a kérték a védelmét a magyarországi nagypáholynak, a magyar nagypáholynak. Vagy például a galíciai, a teljes ausztriai, a csehországi, brnói, brünni páholyok mind ide tartoztak. Tehát a helyzet az, hogy egy olyan majdnem 1 millió négyzetkilométert fedett le szabadkönyves hatalmi szempontból a magyarországi szimbolikus nagypáholy. Ezért aztán a világon őrült nagy tekintélye volt. Nem véletlenül, hogy a pénzt kedvelő hatalmat, ipart, bankokat, sajtót, színházat, filmet is egy idő után, 1915-ben hatalmába kerítő zsidóság így bezönlött a szabadkönyvességbe. Ez óriási kapcsolati tőke volt. Csak mondok egy példát. Máramoros szigeten működött a Tisza nevű szabadkönyves páholy. Megnéztem az iratait. Annak a vezetője mindig egy arisztokrata úr volt, nem Podmanicki, hanem a melyik arisztokrata családnak, egy báró, mindjárt mondom a neveket, tagja volt, a főmestere. Most képzeljék el, hogy egy helyi zsidó kereskedő segéd, a kis Kón gyereket fölvették a páholyba. Soha nem kerülhetett a báró, mindjárt mondom kivel, társadalmi kapcsolatba. A páholy munká minden héten egyszer, és ha a magánéletbe találkoztak az utcán, akkor a hatalmas bárót, aki általában főispán is volt, mindjárt mondom a család nevet, tegezhette, és azt mondhatta neki, szervusz, kérlek, testvérem. Ugye ez a zsidóság számára a társadalmi fölemelkedés egyik nagyon komoly emeltyűje volt a szabadkönyvesség. Ez egy nagyon érdekes dolog, de erre sok bizonyíték van. Na, a lényeg az, hogy a magyarországi szimbolikus, a szimbolikusság ez azt jelenti, hogy ez a ritusra utal, ez azt jelenti, hogy a magyarországi szabadkönyvesség attól kezdve nem a 33 fokban dolgozik, hanem 3 fokban. Ezt úgy kell elképzelni, hogy korábban úgy volt, hogy egy szabadkönyvest fölvettek, akkor lett az X testvér első fokba. És akkor lépegetett, páholy munkán mindig előléptettek 2-3 testvért, máshogy 18. fokot volt egy vonal, ezt itt leírom, de most nem mondom el, és a legmagasabb fokot akkor ért el a szabadkönyves testvér, amikor 33 fokozatú lett. De ilyen nagyon kevés volt. Csak mondok néhány nevet, Kossuth Lajos 33 fokozatú volt, de hát ő Turinban, ugye Torinóban töltötte a drága idejét. Vagy például, aki hazajött a kiegyezés után, Klapka György tábornok, az egyik legnagyobb magyar tisztünk. 33-as fokozatú szabadkönyves. De mondok még mást is. Ugye említettem a Garibaldi Giuseppét, az olasz nagypáholyok egyesített bizottságának az elnökét, az egyes számú olasz szabadkönyvest. Ő mellette harcolt annak idején az olasz egységért egy magyar tiszt, Tűr István. Garibaldi előléptette vezérőrnaggyá, majd odavitte az olasz királysághoz, amikor már megvolt az egység, és azt mondta, hogy felséges úr, jelentem, ez a magyar katona, ez én tábornokot csináltam belőle, stb. A király ott nyomba előléptette altábornaggyá, Tűr Istvánt. Ugye államtitkártól, altábornagytól fölfelé kegyelmes úr a megszólítás, a magyar megszólítás történetben. A Tűr István is hazajött. A 33-as, ő is 33-as legmagasabb fokozat. A 33-asoknak külön volt egy külön szervezete a szabadkövetségen belül. Igazán ott dőltek el a dolgok. Ahol a legtekintélyesebb, legmagasabb beosztású, illetve 33-as nagy tanács megbeszélte a témát és eldöntötte. Az ilyen 18. fokozat alatti szabadkömesek körülbelül semmiről semmit nem tudtak, de mégis fontos volt a dolog, mert ott találkoztak emberekkel. Mennyi levelet találok én az országos levéltár P szekciójában, az a szabadkönyves iratokat őrző nagy, több százer irat köteg, hogy kedvel hatalmas nagymester, a nagymester volt ugye a nagypáholy főnöke, a megszólítás az volt, hogy hatalmas nagymester testvér. Hatalmas nagymester testvér, kérlek, tedd lehetővé, hogy megtudjam, mit tudom én, Brassóból, vagy Sepsiszentgyörgy volt a Szikuria nevű szabadkönyves páholy, itt a térképen rajta van, azt hiszem, mindegyik, hogy megtudjam, hogy X szakmába kik dolgoznak a testvéreink közül. És akkor kapott egy listát, és elment hozzá, és kezet fogott vele, és így ezzel az ujjával itt megszorította. És akkor tudta, nem kellett mondani semmit. Kérem szépen, ez is testvér, meg én is testvér vagyok, csináljunk már egy jó üzletet. És akkor csináltak egy jó üzletet. Ez egy nagyon érdekes dolog, a történelemben minden folyamat mögött, legalábbis az új és legújabb korban, ott van a gazdaság, minden háború mögött, és minden politikai tevékenység volt, ott van a gazdaság működése, egészen pontosan azon belül a profit szerzés. Egyébként nagyon érdekes dolog, hogy ezt is elfelejtettem mondani, de nem baj, most eszembe jutott véletlenül, hogy voltak titkos szabadkönyves jelek. Ezek nagyon érdekes dolgok, ugye a készfogás az egyik. Vagy például mondok még egy másikat. Ebbe a kötetembe írom le a magyar parlamentnek a 900 háború előtti valamelyik évben egy nagy szabadkönyves vita volt a képviselőházba, az alsóházba. Nagyon érdekes volt, mert ott egy volt igazságügyi miniszter, Polonyi Géza, volt igazságügyi miniszter, felszólalt, és felszólította 911 áprilisában, hogy valamint az akkori miniszterelnököt, gróf Kunhédervári Sándort, hogy szíveskedjen kinyomoztatni, hogy a magyar igazságszolgáltatásban az ügyészek és a bírák között, de mindenkelőtt a bírák között, kik szabadkőművesek. Ugyanis a szabadkőműves esküve, fiatal korában ő is az volt, pontosan tudta, aztán ott hagyta, mint a Vekerle Sándor háromszoros miniszterelnökünk, fiatal korában úgy lépett ki, hogy nem fizetett díjat, mert volt díjfizetés, stb. Nem részletezem. Azt mondja, hogy ha szabadkőműves bíráról áll szembe egy olyan vádlottal, aki szabadkőműves, akkor kötelező még az élete árán is a szabadkőműves testvérét megmenteni. Ezt hogy kell elképzelni? Megmondom. Ül a bíróság, ott ül a bíró, szabadkőműves. Mit tudom én, ritus szerint ugye a háromfokú micsodát vezették be, mondjuk második vagy harmadik fokon, mindegy, bíró. Behozzák a vádlottat, aki elkövetett valamit. És a vádlott, mintha megbotlana. Két rövid, egy hosszú. És a bíró tudja, hogy ez egy testvér, és meg kell mentse. Ezt mondta el Polonyi Géza a magyar parlamentben. Nagyon-nagyon érdekes dolog. Vagy mondok egy történetet. A szabadkönyvesének voltak lapjai. Például ugye valamennyien ismerjük a modern irodalom, adi, stb. Jászhoz, a Nyugat című lapot. Egy szabadkönyves lap, a Demokrácia, a Demokratia nevű budapesti szabadkönyves páholynak az egyik testvére, Weigelsberg Hugo, aki így nevet választ magának, mert Weigelsberg névvel elég vicces magyar irodalmat csinálni, Ignótus. Ő lesz az Ignótus, a fia már Ignótus Pálként él Londonba. No, ez az Ignótus. És a szabadkönyvesség, tehát a magyarországi szimbolikus nagypál hivatalos havi folyóirata, amely megjelenik minden hónap 20-a körül, ez van ráírva, az egyik számában, ez mind ott van, mindent kifotóztam, és valami nem tudom, milyen tűzvédelmet rakott rá a kisebbik fiam, hogy ne tudják szétégetni a számítógépemet. Azt mondja, hogy... A Kelet, az a cím, hogy Kelet. Az irodalmi lapjuknak az a cím, hogy Nyugat, az egyik radikális páholylapnak az a cím, hogy Dél, aztán volt napi lapjuk, Világ. Adi Endre élete utolsó periódusában már csak három lapba tudott publikálni, mert mindenhonnan kitiltották, a Nyugatban, a Világban, ez két szabadkönyves lap, és a Népszavában. De a Népszava szerkesztője Kunfi Zsigmond ugyanannak a páholynak volt a tagja, a Martinovics páholynak, mint az Adi Bandi, ahogy a barátai mondták. Na mindegy. A Kelet című lapba olvasom, hogy a távoli Mexikóba, ahol szintén van szabadkönyvesség, írja a Kelet című lap egy cikke, egy embert a tömeg meg akart lincselni. Oda vitték a fa alá, hogy akasztják föl. Mindjárt. És a nyakába tették a kötelet, és fogták. És egyszer a tömegből egy jól öltözött úr, akit mindenki ismert és tekintélyes úrnak tartott, odament, és amikor ez az ember végül bemutatta az úgynevezett nagy vészjelet. Ezt nem találtam lerajzolva, nem tudom megmutatni, mint a lépést. Bemutatta a nagy vészjelet, és ez az úr, aki testvérünk volt, odament, és azt mondta a tömegnek, uraim, ne bántsátok ezt az embert, mert biztosan tudom, hogy nem ő követte el a bűncselekményt. Gyere, testvérem! És elengedték, és elvezette. És a cikk így fejeződik be, ugye testvérek, mégiscsak komoly, mégiscsak hatalmas szervezet, ez a mi szervezetünk. Ez egy nagyon érdekes dolog, a szabadkőmesség konkrétan így működik, meg kell egymást ismerjék. Persze van olyan is, hogy jelvény, meg stb., csak akkor megtudja valaki a jelvény, sokkal egyszerűbb, ha ezzel az ujjal megszorítom itten neki, ugye? Vagy két rövid, egy hosszú lépés, vagy pedig a kis segéllyel, meg a nagy segéllyel. A nagy segéllyel csak életveszélybe szabadott bemutatni. No, mindegy, a lényeg az, hogy visszatérve a periódizációra, 1860, 1886. január, magyarországi szimbolikus nagypáholy. Hát a nagypáholy micsoda, azt már mondtam, nem részletezem, létrejön. Amikor a belügyminiszter engedélyezi 86. január 16-án talán a magyarországi szimbolikus nagypáholy társadalmi egyesületként való törvényes működését, akkor abban a negyedik vagy ötödik pontjában, ez 8 pontból áll ez az engedély, itt van, mondtam, hogy felolvasom, de minden elmondom fejből a rövidség kedvéért, azt hiszem az ötödik pont az a következőként szól. A magyarországi szabadkönyvesség nem foglalkozhat politikai és vallási egyházi kérdésekkel. Akkor mivel foglalkozhat? Ugye? Azt, a szabadkönyvesek azt terjesztik önmagukról, hogy ők humanitárius segítségnyújtásra foglalkoznak. Igaz-e ez? Ez igaz. Ez igaz. Csak még amellett sok más dologgal is foglalkoznak. Kérem szépen, a szabadkönyvesség, amikor megalakul ez a magyarországi szimbolikus nagypáholy, közöttük főleg társadalom-szociológiai összetétel szempontjából jogászok voltak a legtöbben, különböző értelmiségiek, tanárok és tanítók, református lelkészek, püspöktől lefelé, fölfelé református lelkészek, és még egy-kettő. A 7427 szabadkönyvesből, mondtam, hogy ennyien voltak, nekem megvan a listájuk, mert 920-ban a belügyminiszter, ő csinált egy listát. Nem teljes, én már több szabadkönyvesről tudok, mert a levéltárban több van, mint ami a belügyi listában. Ő ott összesen kettő fizikai munkást találtam, mindenki értelmiségi volt, kettő fizikai munkást, egy budapesti házmestert és egy vidéki városbeli köművest, aki szabadkönyves is lett. Nagyon érdekes. Nos, a jogászaik megcsinálták a Magyarországi Szabadkönyvesség alkotmányát. Ezt tudni kell, hogy a Magyarországi Szabadkönyvességnek 920 előtt 10 alaptörvényből paragrafusba szedett, de nem a magyar parlament, hanem a magyarországi szimbolikus nagypáholy minden évben tartott egy szabadkönyves nagygyűlést, amikor már megvolt ez a nagypáholy ház, akkor annak az emeletén volt egy nagyon nagy, több száz, 400 fős nagyterem, és ott fogadták el ezt a 10 paragrafusba szedett törvényt. Az első alaptörvény ez a belügyi engedély. Tehát saját alaptörvényükön elfogadták azt, hogy nem foglalkoznak politikai és egyházi kérdésekkel. A második alaptörvényükbe föltették azt a kérdést, hogy ők tulajdonképpen micsodák is. És megfogalmazták, idézem, a Magyarországi Szabadkönyvesség filozófikus, filantrópikus és progresszív intézmény. Filozófikus, filantrópikus és progresszív intézmény. Itt most megállítom ezt a témakört, mert innen fogom elmondani a radikális szabadkönyvességet, és hogy mit jelent ez a három fogalom, mert befejezem a periodizációt. Kérem, 920-ban betiltják a szabadkönyvességet, és jön a 5. vagy 6. periódus, nem tudom, hányadik, a Horthy korszak, amikor nincs szabadkönyvesség. Hát ezt a 7400 akárhány szabadkönyves egy része meghódt persze, újat nem volt páholy, be voltak tiltva, újat nem tudtak fölvenni, de azért Horthy korszakban sok, több ezer szabadkönyves volt. Ők azt csinálták a Horthy időszakban, hogy vendéglők külön termébe összejöttek, és ott, hát igaz, hogy nem volt keletre tájolva, meg nem lehetett páholyszerű munkát, páholy munkát csinálni, aminek megvolt a maga rítusa, hogy mikor kiszólal meg, stb. Ezt nem részletezem. Viszont összejöttek és vakolást csinál. Ettek, ittak, beszélgettek, föntartották. És aztán 45 tavaszán, amikor a felszabadulás, ugye, református egyetemen így kellett szegény diákoknak mondani hosszú úval, mert dúlás volt, csak a felszaba szó valahogy oda került elé, felszabadulás megtörtént, akkor ezek előjöttek és megcsinálták, és Csupka Géza nevű történész reformkorra foglalkozott vezetésével újra a nagypáholyukat. De még maradjunk a Horthy korszakban. Horthyék mindent elkoboztak tőlük 920-ba. Az iratokat a belügyminiszter a kormánybiztosoknak megparancsolta, megvan az írásbeli parancs, itt idézem is majdnem mindegyik könyvemben, összeszedték szekérrel az iratokat és beládázták, ezt mondtam. Na most, ahogy jön a, mondjuk vége a Horthy korszaknak, 45 után következik a következő periódus, 1945 és 50 júniusáig. 45-ben ismét két nagy páholy alakul, nagyon érdekes módon, ezek ismét egyesülnek, nem részletezem, és 950 júniusáig működik. Na most tudni kell, hogy ugye ahova a Szovjetunió vörös hadserege bevonult, ott megszűnt a demokrácia. Megszűnt a demokrácia. Nagyon csodálkozok, hogy mondják balos kollégák, hogy 45 és 48 között nálunk milyen demokrácia volt, mert a kisgazdák azok hatalomra kerültek, mert megnyerték a 45-ös választásokat. Hát persze, aztán le is csukták őket. Persze, vörös hadserege elvitte. Aztán dolgoztak az ólombányába a kisgazda tesók. Ugye, nagyon érdekes. Na és a lényeg az, hogy 900 és hát a lengyel népköztársaságban, a csehszlovák népköztársaságban, a román népköztársaságban, szóval ahol kommunizmus lett, mindenhol 48 előtt betiltják a szabadkőmességet, 950 nyarán pedig a Rákosi elvtárs, a magyar nép nagy vezére, nekem volt egy bélyegem, a kis kopasz ember volt rajta, a magyar nép nagy vezére, 60 éves, szülinapi bélyeg volt, kapott egy levelet a Vörös Moszkvából, személyesen a Dzsugasvili Jóskától, Sztalin elvtárstól. Kedves Rákosi elvtárs, hogy lehet az, hogy az összes testvéri, szocialista, stb. Országban rég betiltották a szabadkőmességet, nálatok meg működik. És akkor szólt a Rákosi, ugye a kommunistákra, az a jellemző főleg a Rákosi típusokra, hogy megölik a legjobb barátaikat. Megöletik. Ekkor már megölték a Rajkot, stb. És az utód volt a Kádár elvtárs, a következő Kádár János belügyminiszter, és a Kádár kapta a parancsot, hogy a szabadkőmességet föl kell számolni. Igen, ám, de a Kádár elvtársat is le kellett tartóztatni, valószínűleg nem tudom miért, mert sok lehetett a körme, vagy valami, tehát a Rákosiéknál ugye kiszámítva, meghívta a barátját vacsorára, és a vacsora után elvitték. Miért a vacsora előtt vitette el, szóval őrület. Ez a Rákosi, ez egy külön furcsasága, majdnem azt mondom, hogy hungarikum, de talán ez túlzás lenne. Na és, a Kádárt is letartóztatják, és ekkor lesz a következő belügyminiszter, ez a Zöld Sándor. A Zöld Sándor belügyminiszter. A Zöld Sándor belügyminiszter története a következő, nagyon érdekes, hogy amikor ő belügyminiszter elvtárs lesz, akkor ő elhatározza a feleségével, négy szem közt megbeszélték, hogy ők nem akarnak se a Kádár, se főleg a Rajk László sorsára jutni, ugye a Rajk Lászlónak a fiát velem egy idős pár hoppa, idősebb a ifjabb Rajk László, SZDSZ alapítottak, stb. Elvitték idegen szülőkhöz, más néven, stb. Mert ezeknek volt két gyerekük a Zöld Sándoréknak, és elhatározták, hogy ha a fekete autók megjelennek éjszaka a lakás előtt, hogy elvigyék őket, akkor ők megölik magukat. 51-ben megjelentek a fekete autók, hogy viszik a családot. És akkor a Zöld Sándor belügyminiszter elővette a szolgálati revolverét, bement a kis szobába, és agyonlőtte a kisfiát, meg a kislányát. Utána bement a másik kis szobába, és agyonlőtte saját édesanyját, özvegy Zöld Sándorné. Az előszobában ott reszketett a feleség, anyalőtte a feleségét, és amikor a kékávósok, mert volt zöldávó, határőrizet, kékávó, kékávósok voltak a durva fiúk, berúgták az ajtót, akkor anyalőtte magát. Na most, ha elmennek gondolom már jártak a Kádár elvtárs sírjánál. Kádár elvtárs sírjánál. Ha szembe állnak, akkor attól jobbra van egy ilyen munkásmozgalmi parcella. Mindjárt a sírhoz legkádáshoz legközelebb álló a Zöld család síremléke. Egy ilyen kis beton kocka mindegyik, és egy ötágú sárga csillag. Ezt nem értem, hogy miért sárga, valószínűleg nem volt vörös festék, mert vagy a csillag számá hatágú kell legyen, vagy vörös kell legyen, ha ötágú. Ötágú sárga csillag, és ott van, hogy özvegy Zöld Sándorné született, ekkor meghalt 51. Zöld Janika, Zöld, mit tudom én, Amália, mindegyiknél, mind az öt ember ott van, a születési év mindegyiknél más, a halálozási év mind 951. Íme a kommunizmus. Íme a kommunizmus. A szabadkőmesség betiltása az ennek a sztorinak nincs köze, csak zárójel, kitérő, és már vissza is térek a szabadkőmességről. A lényeg az, hogy betiltják az iratokat, ez a Zöld Sándor, nem sokkal a halála előtt, ráadásul, és szintén összeszedette az iratokat. Örök hálám örökké üldözni fogja mind a Hortista, mind a kommunista belügyminisztert, hogy az iratokat nem semmisítették meg, hanem Láda belügyminisztérium pincéje. És mi történik? A Kádár, és ugye jön a következő periódus, 950 júniusától 989-ig, és ekkor a forradalom után a 60-as években, amikor a legvidámabb barak lettünk, akkor a Kádárék parancsot adtak, nem tudom melyik miniszter, mert ennek nem bukkantam nyomára, hogy az iratokat a 920-ba összeszedett, meg a 45-50 közötti iratokat is vigyék át az országos levéltárba, annak ott a helye. És ott egy Pataki Lajos, nem tudom, éle hal-e, levéltáros asszony, csak a nevét ismerem, kapta azt a feladatot, hogy rendezze az iratokat. Most beballagok a levéltárba, és mondom, jó napot kívánok, és hozzák hármasával nekem a dobozokat. A világ összes országában ilyet nem lehet csinálni, abszolút tudományos hungarikum. A legbizalmasabb primér forrásokat mind el tudom olvasni. Ezért lesz a 8. monográfiám, angol nyelvű, jó vastag könyv, hogy lássa a világ szabadkülönbsége, mert ugye ebből lehet aztán következtetni, hogyha itt úgy volt, ott is úgy volt, mert hát nemzetközileg szervezték az egész társaságot. Na, a Rákosi. Gondolkoztam sokat, hogy ugye a Szegedi Egyetemen engem a politikai rendőrség többször elvitt. Ez úgynevezett együttműködésem a politikai rendőrséggel. Lesz egy külön könyv erről, amiben mindenféle benne lesz, hogy tisztázzam ezt a kérdést, mert elegem van. Na mindegy. Tudják, miért vitt el először egy őrnagy Béla, őrnagy Zsemberi Tóni, főhadnagy Zsemberi Tóni, fölöttem járt 2 évvel Szegeden, azért tegeződtű, nem tudtam, hogy rendőrfőhadnagy a 3x3-asnál. Fölkerestek, és elvittek egy cukrászdába, és azt mondták, hogy tudod, miért vagy itt? Kedvese is. Tudod, miért vagy itt? Mondom, hát nem tudom, mert majd meg tetszenek mondani, hogy miért mondom én az évfolyam előadáson 82-ben, 81-ben a Rákosi elvtársat, ez a Kádár korszak egyik mélypontja, nyak nélküli kopaszbanditának, NKB-nak a Rákosi elvtársat, évfolyam előadásnak, akkor nem volt nagyon divatos. Ez még a Krausz Tamásnak se tetszett volna, akkor még a Kun Miklósnak se, de ezt most hagyjuk, református értem professzorának. És hát mondom, figyelj, mondtam a Tóninak, figyelj, volt nyaka? Hát nem volt. Kopasz volt? Kopasz. Ganyi ember volt? Bocsánat a kifejezés, igen, akkor ezért mondom. De mégsem mondjad, mert nem ez a trendje a magyar tört. Tudod, hát ott hallgattuk a mérajakat, stb. Na, elolvastam a kövér házelnök úr, ő excellenciától egy pár éven keresztül kaptam belépőt az országgyűlési könyvtárnak a főemelet, ahol a képviselő urak jönnek-mennek, alatti szinten van a Széchenyi terem. Ez az országgyűlési képviselők számára föntartott terem. Kb. 3 évet kutattam ott, komoly szabadkülönbséges könyvgyűjteménye van, és ott 3 év alatt egy képviselővel, azzal a székesfehérvári polgármester fiatalembere, hogy is hívják. Na minden, vele, fideszes. Vele szoktam találkozni, ott képviselő nincs. És ott egy most budapesti szabadkönyves embert, aki korábban csepeli MSZNP kommunista pártitkár volt, most szabadkönyves demokrata, ő írt egy könyvet, a Magyarországi Szabadkülönbség története, egy gyönyörű, négyszínnyomásos, nagy vastag könyv, és ott tudtam meg, hogy a Rákosi az miért hagyta, hogy 50 júniusáig működjön, és csak a Dzsugasvili Jóska bácsinak a tiltakozására és parancsára tiltja be 50 júniusában a szabadkönyvet. Megtudtam, hogy Jászberényi József ez az ember. Ez a szabadkönyves, saját nevén megírta ezt a könyvet. Azt mondja, hogy Rákosi nem volt szabadkönyves, tényleg ellenőriztem, nincs semmiféle listában, Páholy anyakönyve sincs, meg stb. Minden szabadkönyves Páholynak volt anyakönyve. A Martinovics Páholy anyakönyvéből itt közlem az Adinak a kifotózott részét, nagyon érdekes, pontosan beazonosítható, hanem a budapesti ötvös Pepi Bárorról elnevezett szabadkönyves Páholy, az ötvös Páholy létrehozott egy titkos, egyetemi érdekvédelmi szervezetnek álcázott egyetemi kört Budapesten, a Pázmány Péter Magyar Királyi Tudományegyetemen. Ugye az ELTE mondja magát most utódának, elég viccesen, most nem ide tartozik. Magyar egyetemeken nagyon komoly változások lesznek a következő években, ahogy hírforrásaim jelentették. Na, és a Galilei kört. a galilei kört. Volt egy másik diák érdekvédelmi egyesület, a Szent Imre kör. A Szent Imre körösök, a Szent Imrések, nem tudom elképzelni miért a galilei kört csak galíciai körnek nevezték viccesen. A diákok közötti ilyen piszkálódás volt. Ennek volt a tagja, a Rákosi elvtárs, amikor még Matyi volt. Tehát főiskolai, budapesti főiskolai hallgató. És kérem, a kommunista rémdiktátor 1948-1949-1945-re kivégezteti a barátait, lehúzatja a másik Kádár barátjának a körmeit, és nosztalgiázik, és engedi, hogy én úgy tanultam Szegeden, hogy a Reich belügyminiszter elvtárs minden társadalmi egyesületet egy tolvonással betiltott, kivéve a Kimszet, meg ezeket a kommunista fölvennéi ifjúsági szervezeteket. Nem, ez nem igaz. Egyet engedtek működni a szabadkönyvességet. A vérdiktátor nosztalgiázik. Képzeljék el, Rákosi elvtárs áll a búzába, ismerjük a híres fotót, alig látszik ki, így nézd, hogy kilátsz, hogy itt vagyok, nem csak abból, én is itt vagyok, ugye, híres Rákosi kép, és nosztalgiázik. Milyen szép volt a fiatalság volt. Magamra ismerek, emlék egy kimondott Rákosi, milyen szép volt a 70-es évek. Hát persze, öltek meg bennünket, de mégis 20 vagy 30, nem tudom, hány évesek voltunk. Na, jön a következő utolsó periódus, 1989-től napjainkig. Amikor mi vitézkedünk, hogy ugye SDS, MDF, Fidesz, ugye a Fidesz az egy szélső liberális, az SDS nadrágjából bújt ki, így kandikáltak ki a fiúk, lányok, ugye Dajcs Tamástól kezdve Ungár Kláráig. Bocsánat kérek, de nem tudom, néznek önök a tévét? Hát nézzenek. Én kétszer nézek ATV híradót és minden műsorokat. Ungár Klára bevallotta az ATV-be, hogy ő már nem a fiúkat, hanem a lányokat szereti. Semmi problémám vele, hát szeresse, csak miért a tévébe, mondja. Kinek mi köze benne? Na, ezek ültek ott, és akkor titokban utólag tudtuk meg, akkor fogalmam se volt nekem még ezekről, hogy egy Márton László nevű úr, nem jut eszembe a, nem Mannheimer, hanem valami neve volt, mindegy. Márton László néven fut, most már 80 fele ballag, akkor 61-2 éves úr volt. A Martinovics páholyt, amit 920-ban betiltotta a belügyminiszter, megszűnt. 956-ban, amikor nagy magyarság szimpátiák voltak, ezt a magyarság szimpátiát felhasználva, ő, mint magyar, megalakítja a Martinovics páholyt Párizsba. A francia nagyorinesz nagypáholy előzetes engedélyével és utólagos jóváhagyásával, tehát törvényesen működő magyar nyelvű páholy, és ezt 89-ben hazahozza. Na most mi történik? Pár éve ezelőtt ülök ebbe a Széchenyi terembe az országgyűlési könyvtárba, mellettem a görög barátom Archimédes Szidiropulosz, aki olyan magyar gyerek, hogy egy pirosat dobban a szíbe, egy fehéret, meg egy zöldet. Na még egy ső. Nagyon rendes ember, a Tianoni Szemle főszerkesztője. És velünk szembe ül egy fehér nép, nagy arany kereszt a nyakába. Mi természetesen csak a keresztet néztük, jó keresztény asszony lehet, ugye Archimédesszel. Ezt nagyon komolyan mondom, majd mindjárt fognak nevetni a végig. És ott mindig megy egy ilyen nagy képernyős tévé, és le van halkítva. És ez 2010 őszén volt, amikor a mostani, tudják mit mondott, kapitány Szanyi, hogy a Orbán a náci sas. Szóval ez a náci kormány az első botrány törvény, a sajtótörvény módosítását benyújtotta a Hungarian Parliamentbe, és akkor ilyen 10-20-30 fős flashmobnak mondják a politikusok, ilyen úgyis spontán tüntetések, csak mobil kell hozzá, meg internet, semmi gond, ennyi a spontaneitás benne. Voltak ott a parlament környékén, és mindig egy olyan 60 75 körüli ember ott beszélt, és ilyen eltorzult arccal ő kezdte mondani. Ezek nácik. Orbán a nácik. A köve, hát az borzasztó náci, stb. Ezek nácik. Nem tudtam, hogy kicsoda. És ott ültünk a kutatóba, ez a keresztjén asszony, meg az Archimédesz, meg én, és kutattunk, és egyszer csak látom, hogy ott beszél az ember, lehalkítottan. Gyorsan halkítsák, hangosítsák, és felhangosítják, és ez a nő megszól, azt mondja, Néma, a Márton Laci. Na mondom, azt mondja, menjünk ki egy kávéra, de nehogy félreértse, mert hogy mondja már ki ez a Márton Laci, és elmondta, hogy hát maga nem tudja, hát egy jeles személyiség, ő a Martinovics páholynak a főmestere. Ja, mondok, van Martinovics Páholy. Ha maga nem tudja. És akkor ez 18-szor beszélgettünk vele, és kiderült, hogy ez a hölgy a baloldali feminista egyesület elnökasszonya. És mondom, akkor esetleg ön is szabadkönyvesnek tetszik lenni. Azt mondja, mi magát tudja? Mondom, de hogy tudom, én csak gondoltam, hogy egy... Ugye, kiderült, hogy Magyarországon most két nagypáholy működik, magyar szimbolikus nagypáholy, tehát nem magyarországi, magyar szimbolikus nagypáholy, és magyar nagyoriensz nagypáholy. A nagyoriensz nagypáholy, ez a francia engedély alapján működik, ide tartozik a Márton Laci, Márton László úr vezette gyűlölködő Martinovics Páholy, és akkor még nem működött, de aztán a mostani Fidesz kormány engedélyezte, Székelyudvarhelyen hallottam a múltkor, mindegy, van egy B'nai B'rith nevű világpáholy, New Yorki, New York, ahogy mondják, körülbelül New Yorki, kedvenc város, nem tudom, de imádom, Szarajevót és New Yorkot, két kedvenc város, hosszú. Ott működik ez a szövetség fiai. Csak zsidókat, vagy maximum fél zsidókat vesz föl. És egyszer azt mondja ez a Andrea, mindegy, ez a Zarmen keresztes nő, hogy hát most utazhatok Londonba. Hát mondom, de jó, mert Londont is imádom, 91 márciusában voltam utoljára, mindegy. Mert hogy fölvesznek ebbe a nagy britbe. Persze ti nem tudjátok, hogy mi, és akkor, hát mi nem tudtuk, persze elmondta, hogy Magyarországon nem működhet, azóta már engedélyezte a mostani kormányunk, és Magyarországról kettő embert vesznek föl, de Londonban, nem Magyarországon, a gonosz Fidesz kormány nem engedélyezi, azóta már engedélyezte, New Yorkban lesz a fölvétel. Nagyon érdekes. És működnek, és például most Pécset van a Zsolnai Páholy, a Nagy Zsolnai Vilmos, ugye a Cserepes Zsolnai szabadkönyves volt, és őról van elnevezve. A múltkor a szegedi katolikus püspök, hogy hívják? Kisrigó püspök úr, tudják, ha a bíboros úr lett volna a pápa, akkor ő lett volna a bíbor, hosszú történet. Meghívott, hogy ott beszéljek a szabadkönyvességről a hittudományi karon, és a dékán mondta, hogy figyelj, mert az első sorban azok a szigorú szemű öltönyös urak, azok a szabadkönyvesek. Mert kimentem, és először őket köszöntöttem. Testvéri szeretettel így mutattam, hogy testvéri, mert hogy én nem testvér vagyok. Tehát ez mégis illik. Na, szóval most Magyarországon, ahogy mi mondjuk a 8. kedve, full működik, a teljes mértékben működik a szabadkönyvesség. A legszélsőségesebbtől ugye az egyik nagy páholy, most hadd ne mondjak neveket, az kormánybarát. Tehát ez egy kicsikét jobboldali. 14 előtt, 18 előtt is voltak ilyenek. Volt egy Delmedico Ferenc, itt írom is valamelyik kötetemben, ennek a beteges levélíró Delmedico Imrének talán nagyapja lehet, aki egy levelet írt a nagymesternek, hatalmas nagymester testvér, hallom, hogy egyes páholyokba az én katolikusságomat bírálják, kikérem magamnak, mert a magyar szabadkönyvesség, stb. Abszolút kisebbségben voltak a keresztények, akkor már ugye 10-ből 7,5 izraelita volt, akiknek mivel ér volna érdeke a kereszténység támogatása. No, a periodizáció... Úristen! Én nem.
Az óra.
Az óra az nagyon igen. No, a lényeg az, hogy hát röviden ennyit a periodizációról, még az előadásom, bocsánat kérek, az előadásom utolsó részét, akkor összefoglalom viszonylag gyorsan. Ez a radikális szabadkönyvesség. Ugye említettem önöknek, hogy a szabadkönyvesek azok nem egyformák. Tehát amikor egy jobbikos barátommal találkozunk, akkor azt mondja, hogy te ugye a szabad, mert olvassák a könyveimet, de a jobbikosok általában nem olvassák, én azt tapasztalom. Hát tessék elolvasni, már könyvet veszünk. Hogy ugye azok mind magyar ellenes, keresztény, gyűlölő zsidók az emberek. Ebből egyik se igaz. Hát ugye 10-ből 7,5 zsidó volt akkor, a mostani arányokat nem tudom. Egy nagyváradi ismerős, aki jobban benne van ezekben a dolgokban, egy nyugdíjas tanár úr, ő azt mondja, hogy olyan kb. 2000 szabadkönyves lehet most Magyarországon. Ez úgy arányaiban ugyanaz a sűrűség. Tehát egy négyzetméterre eső szabadkönyvesek, de hogy mennyi zsidó, mennyi nem, azt nem tudom. Például most is a hivatalos lapjuk a Kelet című lap. Ezt egy délvidéki magyar író barátom szerkesztette. Jókat csöröztünk, és nekem fogalmam se volt, hogy ő szerkeszti. Most meghalt, és megkérdeztem a családot, hogy miért csinálta már ezt. És mondta, hogy figyelj, azért már havonta 20 ezer forintot kapott, és nem akart éhen halni. Ő meg a családja. Szóval nagyon furcsa a dolgok ezek. No, a radikális szabadkönyvesség. Tehát voltak közöttük, akik katolikusok voltak. Voltak közöttük, akik reformátusok voltak. Erről egy pár mondatot hadd mondjak, mert megdöbbenéssel tapasztaltam, hogy olyan református személyiségek, akiket én világ életemben a legmagasabb erkölcsi és helyenként még politikai szintre teszek. Tisza István nem volt szabadkönyves, de az a kategória. Például Ravasz László, szabadkönyves, a kolozsvári Unió nevű szabadkönyves páholyba belép, és 917-ben kilép. Istennek hála a román megszálló hatóság nem tiltotta be. Engedte, hogy tovább működjenek a magyar szabadkönyves páholyok, és egy Jancsó Elemér nevű unió páholybeli kolozsvári magyar értelmiségi 30 nem tudom mikor megírta a kolozsvári unió páholy történetét. Ezt kalandos úton megszereztem, és abba ő közölte a Ravasz László kilépő levelét. Hadd ne keressen meg itt valamelyik kötetembe, szerintem ebbe a kicsibe benne van. A lényeg az, hogy azt írja, hogy kedves testvérek, írja Ravasz László, kolozsvári református lelkész és teológiai professzor, tanár, az Unió Páholy nagymestereinek, hogy kedves főmester testvérem, kedves testvérek, be kell jelentenem, hogy fedezést kérek a páholyból. Ugye ez a sajátos szabadkönyves nyelv, vakolás. Ha ki akart lépni valaki, akkor nem kilépést kellett kérni, hanem fedezést kellett kérni. Hát ez elég hülye hangzik, mert az én nagyapám, keresztapám állattenyésztési szakértő volt Bábolnál, a fedezést, amikor mondta, az egész mást jelentett. És olvasom, hogy fedezés, minden. Fedezést kell kérjek, és kérdésmet az alábbi, tehát kilépést kérek, és kérdésmet az alábbival indoklom. És elmondja Ravasz László, teológiai tanár úr, valami gyönyörű stílusban, hogy hát eddig ott voltam közületek, mert az emberiséget való munka, a testvéreinké való munkát pontosnak éreztem. Újabban azonban azt találom, hogy egyes testvérek, nem éri, hogy a páholy zsidó tagja, egyes testvérek, ez kiderül a szövegből, egyes testvérek a kereszténységet támadják. Én pedig ott ülök közöttetek, miközben minden vasárnap a szószékről Isten igéjét hirdetem. Ezért tehát kérlek benneteket, testvérek, járuljatok hozzá, stb. És kilép. Ez mutatja az ő lelki nagyságát. Mondok egy mást. Trianon után ugye a püspökségeket széttúrják, a katolikus, de a református püspökségeket. Nagyváradon létrehozza egy Súlyok István nevű ottani nagyváradi korábbi esperes, református esperes, a Királyhágó melléki református egyházkerületet, aminek ugye a Tőkés László, most meg a Csüri István a püspöke. Az első püspöket úgy hívják, hogy Súlyok István. Én még ott voltam, amikor már Nagyváradi Egyetemnek is a tanára voltam, Tőkés kérésére, hogy nemzetközi minősített, tudományosan minősített ember is legyen, stb. Nem részletezem, tehát jól ismerem ezt a helyzetet. És ott voltam, amikor Tőkés püspök és Orbán első kormány idején miniszterelnök a Súlyok István emléktáblát felavatták. Akkor még én sem tudtam, hogy 1900-ban a Nagyváradon működő László király páholy, itt a története, le van írva a Súlyok történet, belépett a páholyba, és kilépett, 912-ig bírta. A nagyváradi páholyban, ugye Nagyváradnak a lakossága körülbelül 80% fölött a belvárosi, tehát a városias részi izraelit, a zsidó nemzetiségű emberekből állt. Ezt Ady Endre barátja, Nagy Endre, a kabaré megteremtője, ahogy írják a színház történetek, a magyar kabaré, Grósz Endre, a László király páholy főmestrének a testvéröccse írta le, hogy Nagyvárad belvárosa 80%, a páholy, a László király páholynak 1900-ban, amikor a Súlyok István református esperes belépett, akkor 68,2% a páholyi anyakönyv elemzéséből mondom ezt, volt izraelita. Tehát pontosan tudta, hogy hova lép. Belép egy nagy zsidó közösségbe, de gondolta, hogy ez így helyes. Aztán 12-be kilépett fedezéskért. Vagy például, mondtam ezt a Kelet című lapot. Olvasom, hogy az első háború előtt valamelyik évben, bocsánat, a nevek nem jutnak eszembe, egy öreg szegedi tanárom, Mérei Gyula, vérkommunista akadémikus, amikor így járt a 70-es években, akkor azt mondta, ne aludjatok, fiúk, de tudjátok, ez a marxizmus szenilizmusból a szenilizmus. Hát most tudom, megtanultam, én is így, nem jut eszembe a debreceni püspök neve. Írja a Kelet című lap, hogy kedves testvérek, elhunyt XY debreceni református püspök testvérünk, aki nem csak reformátusként, vagy elsősorban nem reformátusként, hanem szabadkönyvesként volt testvérünk. Hoppá, mondom, utána néztem, hát nem csak a püspök volt szabadkönyves, a református püspök, hanem a debreceni református akkori teológia rektor professzora is szabadkönyves volt. Vagy Nagyváradon volt egy Csák Máté, Adi barátja, Csák Máté nevű, elég jó név, református lelkész, majd később esperes szintén. És így tovább, hogyha ezt a 7400 embert megnézzük, akkor nagyon sok. Még egy református mondok, aki nagyon jeles személyiség volt. Adi Endre élete végéig küszködött prózai írásaiban, szidalmazott egy költőtársát, Szabolcska Mihályt. Ugye ismerős a név, Szabolcska. Ilyen AB rímképletű, nagyon szép, kedves verseket írt, és nekem vannak versei, amit tetszenek Szabolcskának. Ez a Szabolcska Mihály, és a következő történt. Amikor ez a debreceni püspök meghalt, akkor kellett oda egy olyan püspök, aki nem csak református lelkész, hanem szabadkönyves is. Ugye ismeretes a történet, a Drábik János biztos mondta, hogy a Rampolla bíborost, aki szabadkönyves volt, pápa választását 903-ban vagy mikor megakadályozta a magyar király, ugye, mint apostol király, apostolinak mondjuk apostoli király. No, kerestek egyet, és találtak egy fickó temesvári református lelkészt, Szabolcska Mihályt, akiket költő is volt, meg lelkész is volt, meg szabadkönyves is volt. Temesváron működött a Losonci nevű szabadkönyves, Pál Losonci várkapitány. Hát ő egy törökverő hős volt, ennyi, szóval nem volt szabadkönyves anno 16. században, viszont róla nevezték el a páholyt, és ennek volt a tagja. Tehát Szabolcska, megtaláltam a Szabolcska leveleit, amit a hatalmas nagymester testvér, könyörögve kérlek testvérek, engem ne vigyetek el püspöknek, rühellem a püspökséget, nekem a családom, a gyerekeim, a feleségem, a birtokom, a házam, minden ott van Temesvárhoz köt, hagyjatok meg, hónapokon át küzdött, aztán találtak egy másik embert, akinek nem jut eszembe a neve, debreceni püspöknek. Nagyon jeles emberek, hát maga Adi Endre is. Sokat gondolkoztam azon, és a harmadik Adi kötetemben lesz Szabadkönyvesség és Reformátusság címmel egy kötete, egy fejezete a majd a jövőre megjelenő kötetemnek, jövő könyvhétre, a hatodik monográfiámnak, hogy miért léptek be reformátusok. És a következő, az ő elmondott páholybeli irataikból, beszédeikből az derül ki, hogy úgy értékelték közülük többen. Aztán rájöttek, hogy miről van szó, akkor kiléptek, de többen úgy értékelték református lelkészek, és református nem lelkészek, tehát világi református hívők, hogy a katolicizmus elleni küzdelemben a szabadkönyvesség az egy éles fegyver lehet. Aztán Ravasz László, amikor rájött, hogy mi a helyzet, akkor mindjárt kilépett. A Sülyök István is mindjárt, 12 év után, a Ravasz 7 év után, és így tovább. A Szabolcska nem lépett ki, ő maradt. Neki ez így megfelelő volt. Nagyon érdekes ez a történet, majd erről egy külön fejezetet fogok, egy jó vaskos félkönyvnyi fejezetét, mert rengeteg sok anyagom van rá. Erre a furcsa, szabadkönyves, keresztjén ellenes, gyakorlatilag úgy vesznek részt reformátusok szabadkönyvesként, a magyarországi szimbolikus nagypáholy radikális páholyaiba, mert a nagyváradi páholy radikális. A kolozsvári unió páholy, amelynek a főmestere egy apáti professzor nevű úr volt, abszolút keresztjén volt, sőt volt néhány olyan páholy, amely teljesen elzsidósodott, és volt például a nagykanizsai munkapáholy, vagy a majdnem teljesen a Tisza páholy Máramarosszigeten, a nagyváradi páholy 70% fölé ment izraelita zsidó tag létszáma, de volt például egy páholyt mondok, a Szikulia páholy, említettem, Székely udvarhely. Most volt ott előadásom, ott is elmondtam ezt. A Szikulia páholy, ott az első páholy első 5 évben, mert minden évben le kellett adni a páholy anyakönyvet, ki mikor született, milyen vallású, stb. Nagyon érdekes kincs a történet számára. A Szikulia páholy első 5 évében nem volt zsidó tagja, csak keresztény székely ember. És akkor egyszer megjelent Dr. Klein. Dr. Klein. Nem egy kimondottan székely név. Ugye? Nem. Tehát ez egy nagyon érdekes folyamat, és azt látom, hogy a legjobb reformátusok, azok szép csöndbe fedezést kértek, és ott hagyták. De nem mindenki. Adi például élete legmélységesebb válság pontján, ugye 12. márciusában megjelenik az elbocsátó szép üzenet, akkor Adi életébe bekövetkezik egy förtelmes időszak, amikor egyszerre 10 barátnője van, és természetesen mind zsidó asszonyok és férjes asszonyok, szóval egészen megdöbbentő. Adi a 20. századi legerkölcstelenebb 3 magyar ember közé tartozik. Ezt az Adi barát kommunista, liberális irodalom történészek megírják ám. Nagyon érdekes dolog, de ez nem érdekes, ez a legkevesebb. De egyik újságban, a Hitelben azt írják, hogy én számolom Adi Endre vérbajait. De hogy számolom, számolja a fene. A Zeiser professzor most írt egy könyvet magyar művészek életéről, és ott 40 oldal Adiról szól, tessék elolvasni. Ő elolvashatta Adinak a titkosított egészségügyi papírjait. És azt mondja, hogy Adi nem egyszer, hanem a tünet jelentkezések időbeli egymás után következéséből bizonyítható, hogy Adi 3-szor kapott vérbajt. És ennek nagyon komoly lelki problémái vannak, főleg 909 előtt, ami nem tudták gyógyítani, ugye? Hosszú, nem érdekes, benne van az Adi kötetemben. Adi betegesen katolikus ellenes volt. Két katolikus püspököt üldözött a prózai műveiben az élete utolsó leheletéig, Adi élete utolsó leheletéig. Az egyik Prohászka Ottokár volt, aki azért nem akárki volt a katolicizmuson belül, ugye? Prohászka Ottokár, tessék a naplóját elolvasni, ugye? A másik pedig Gróf Majláth Gusztáv Károly, az erdélyi, kolozsvári, gyulafehérvári római katolikus püspök, aki a legnagyobb iskolaépítő volt. Hát jó, hát katolikus iskolákat épített, de az is magyar tanítási nyelvű magyar iskola volt. És Adi gyűlölködő hangnemben írt róluk. Nagyon érdekes dolog ez. És ezt elemeznünk kell, hogy ismerjük a helyzetet. Na, kialakul 1899-től a radikális szabadkönyvesség. Azonnal befejezem. Ez azt jelenti, hogy 1899-ben egy Váradi Zsigmond nevű nagyváradi református presbiter, ügyvéd, helyi ügyvőd megír egy program, egy kis füzetet, az a cím, hogy társadalmi program. Itt részletesen bemutatom, ez 31-2 oldalas kis füzet, hogy a szabad könyvességnek hogyan kell átalakítani a társadalmat. Most nem részletezem. Át kell alakítani a társadalmat, mert Magyarországot modernizálni kell. Sok mindennel egyet lehet érteni, a földbirtok arányok, nagybirtok, kisbirtok, stb. Most a mostani kormány pont ezen működik. És nagyon érdekes, hogy a valós cucilisták támadják, hogy a nagybirtokot kell támogatni, mert nagyon érdekes dolog. Ezeknek mindegy, hogy magán nagybirtok vagy TS, csak nagybirtok legyen. Hihetetlen, ostoba. Na mindegy. A lényeg az, hogy 908 májusában megalakul tavaszán, 3 hónap alatt megalakul a Martinovics Páholy, amelynek az első főmestere egy tanító, Cigány Zoltán, a második nagymestere egy Sándor Pál nevű, Schlesinger Pál nevű budapesti bankár, a budapesti közművek elnök vezérigazgatója, anyagilag is támogatja a szabadkönyvességet. A harmadik nagymestere 911. január, nem tudom, 11-ét vagy 15-től Jászi Oszkár. Ezek nagyon nagy nevek a szabadkönyvességben, hát ugye Jászi a Károlyi kormány minisztere lesz majd, legalábbis egy 3,5 hónapra. Nos, ők kialakítják a radikális szabadkönyvességet. Ez azt jelenti, hogy radikális politikai és radikális társadalmi átalakításba akarják Magyarországot belefuttatni. A programjukat azt én legalább 30 vagy 40 pontba tudnám összefoglalni, most ebből mit tudom én, 2 vagy 3 kiemelek, és ez a vége az előadásomnak. A radikális szabadkönyvesség célrendszere. Mert rendszerbe gondolkodtak, és egymáshoz kapcsolódnak ezek a következő pontok. Először is a politikai céljaik. Ez egy nagyon érdekes dolog. Ugye 1886. január 16-án kimondja a belügyminiszter és saját alaptörvényük 5. pontja, hogy a magyarországi szabadkönyvesség politikai és vallási egyházi kérdésekkel nem foglalkozhat. Ezt a 90-es évek elejéig, 1891-2-ig tartják. Viszont akkor elkezdenek politizálni. A 1894-95-ben elfogadott 5 törvényt, azért egyházpolitikai törvénycsomagot, én úgy tanultam a 70-es években a Szegedi Egyetemen, ettől a Mérei Akadémikustól, hogy a magyar liberalizmus törvényhozásának, a liberális törvényhozásnak a csúcspontja, bevezették az egyházi
házasság mellett a világi házasságot, úgyhogy először az anyakönyvvezetőhöz kellett menni, és másodjára pedig a paphoz, majd Ady Endre esküvője történetével, az csak félperces történet, 1915 év elején, majd azzal fogom befejezni, utalok erre a törvényre vissza. A másik ilyen a izraelita vallás recepciójáról szóló törvény. 95 óta a magyarországi izraelita egyház a magyar történelmi egyházakkal azonos jogállásban van. Ugye? És még ilyenek, most nem részletezem. Elkezdenek politizálni, és olvasom az irataikba, a Nagyváradi meg a Martinovics Páholyba, hogy kedves testvérek, a 90-es években milyen nagy politikai sikert arattunk, és politikai célokat kell kitűznünk, és megcsinálják. Mondom röviden. Egy. Nép, el kell űzni a félfeudális magyar parlamentet, és népparlamentet, ez az ő kifejezésük, népparlamentet kell csinálni Magyarországon. A népparlament majd népkormányt választ, a népkormány pedig elsöpri a királyságot, mint államformát, és népköztársaságot csinál. 18. november 16. Károly Mihályt rábeszélik a szabadkönyves miniszterei, és Károly a maga nyúl ajkicájával a parlament lépcsőjén kikiáltja, hogy magyar népköztársaság, ugye? Népparlamentet nem tudnak csinálni, mert jön 14 a világháború, és a parlament a háború utáni első választásig meghosszabbítja a működését, de jóre. Ez törvényes dolog volt. Népkormány csinálnak majd 18-ba, amikor a Habsburg József főherceg kinevezi Károly Mihályt, és ő megcsinálja a fejében a ott lévő szabadkönyves kormányát. És amikor 19. januárjában Károly Mihály gróf a Magyar Népköztársaság ideiglenes elnöke lesz, mert ugye Köln elnök, mert már nem királyság vagyunk, akkor ő rámutat egy budapesti jóhírű ügyvédre, dr. Berinkei Y-nal Dénesre. Hát megnézem a listába, hát nem szabadkönyves. Tehát folytatódik, és innen jön a tanácsköztársaság. Tehát ez a három első szabadkönyves kormányzata. Na most, a szabadkönyvesek okos emberek, és fölteszik a kérdést, hogy jó, ezek szép dolgok, ábrándozni lehet, de hogy lehet ezt megcsinálni? Hogy lehet népparlamentet csinálni? Népkormányt, népközösséget? Nagyon egyszerű. Általános titkos választójog. A magyarországi szabadkönyvesség átveszi a szociáldemokrata MSZDP-től, a SZOSZDEM pártól, és elkezdi propagálni. Óriási nagygyűléseket csinálnak, óriási mindenféle sajtójuk van, és propagálják a sajtókba az általános titkos választójogot. Kérem szépen, az általános titkos választójog, ez egy nagyon kétélű fegyver. Ugye most Európában, minden országban általános titkos van, és milyen nagyon demokratikus. Aki megszületik és nagykorú lesz, mindegy férfi, nő, ki, mi, hány iskola, mi, mehet szavazni. Igen, nem csak én ott lakok a Nyolckerbe, tudják, látták a Nyolcker című filmet? A Nyolckerbe, a Teleki térre néz az erkélyem, ma reggel is kinéztem. És csöndes estéken, éjszakákon, nem tudok aludni, fölállok a számítógépre, kimegyek az erkélyre, bal kezembe egy szivar, jobb kezembe egy pohár vörös bor, esetleg sört. És nézek, és ott lenne a téren, most gyönyörű lesz, mert a Kocsis Máté, a Kocsis Sanyi Horthy Miklós barátság alelnöke barátomnak a kisebbik fia, ez a Máté gyerek, kisgyerek, de ekkora, ugye? Ő most gyönyörűen 11 parkot újított föl csak a Nyolckerben, no, és de a felújítás előtt ott mindenféle bűncselekmény volt. Ott volt erőszak, volt nemi erőszak, ott, hát nem mindegyik nemi erőszak volt erőszakra, de minden, most ne részletezzük. Ott volt olyan, tudják mi a legszörnyűbb? Amikor a földön járó, kúszó, nincstelen emberek az egy rothadó nylon szatyot ellopják egymástól, ezek a nincstelenek. Rémes, miket láttam én ott. Most egy kicsit ott rendőrök vannak, mert minden, szóval most már jobban. Nem azért mondom, mert cigányok azok ott mind. Majdnem mind, nem mindenki, de majdnem 90 akárhány százalékban ezek a különböző bűnöket elkövetők. Gyilkosságot nem láttam, de mindent. És például egyszer papír 200-as volt, bedobtam egy papír 200-ast, egy ilyen lába nulla szegény ember ott volt, és ő úgy enne egy kis töpörtyűt, vettem töpörtyűhoz. 200-as. És ha megyek vissza, jön egy bicikli, valószínűleg lopott bicikli, egy ilyen cigány süttyó gyerek, ilyen 11-12 éves, 15 éves maximum, oda megy, lelassít, lenyúl a sapkájába az öregnek, kiveszi a papír 200-ast, és elmegy. Hát, hogy miket kiáltoztak el. Na kérem, hogyha általános titkos van, és ők lesznek többen, akkor ők fogják megmondani, ki legyen az Orbán Viktor. Világos? Tehát az általános titkos egy nagyon érdekes dolog. A 14 előtt Európában, Belgiumban volt egy nagyon furcsa választójog, a dupla cenzusos választójog. Még ezt elmondhatom? Mindjárt befejezem. Gróf Andrássy Gyula ezt átvette a belga alkotmányhoz. Ugye a belga alkotmány Európa első liberális alkotmány 1960-ban hosszú alkotmány történetet, szóval a Katolikus Egyetem jogi karán, mert a reformátusra nem hívnak meg, jogi karára meghívtak, és ott tanítottam román alkotmány jogtörténetet. Nagyon érdekes. A román jog az nagyon érdekes. Abszolút jogállam, de a társadalom nem úgy működik. Nagyon, nagyon furcsa. Hosszú. Ez úgy volt, ez az Andrássy Gyula gróf, ugye a Bekerle kormánya 906 április 6-tól 910 január nem tudom hányig volt kormányon, Bekerle Sándor miniszterelnök, belügyminiszter gróf Andrássy Gyula, a nagy András Gyulának a fia, akinek a meghalt testvére lányát nevelte, Andrássy Katinka grófnőt, akit majd a Károlyi Mihály vesz feleségül. Nagyon érdekes történet. A családjában ezt a ifjabb gróf Andrássy Gyulát Duci bácsinak nevezték el, egy hülye név, egy tekintélyes politikus, Tisza István nagyságú politikus egyébként. Na és ő kidolgozta a dupla cenzusos választójogot. Most hasonlítsák össze az általános titkossal. Azt mondja, két feltétel, előfeltétele van annak, hogy választójogod legyen. Egy, ha fizetsz állami egyenes adót, minimálisat. Mert ha állami egyenes adót fizetsz, akkor kettő dologról bizonyítékot szolgáltatsz. Az egyik, hogy el tudod tartani a családodat, a másik, hogy el tudod tartani az államodat. Ez az egyik. A másik a kulturális cenzus. Azt mondja Andrássy Gyula gróf, ez a Duci bácsi, hogy ha elvégezted, akkor van választójogod, ha elvégzed az 1868/38. törvénycikk, ez az ötvös Pepi Báló kultuszminiszter idején a népiskolai törvény, hatosztályos általános iskola de facto. Ha elvégzed a hatosztályos elemi népiskolát, és adót fizetsz, akkor a szavazatot kapsz, szavazati jogot, egyet ér a szavazatot. Ha elmész és leérettségizel, bemutatod az érettségi papírt, akkor szavazhatsz, de kettőt ér a szavazatod. És ha bármilyen felsőoktatás, jogakadémia, teológia, Pázmány Egyetem, akármi, Kolozsvári, Ferenc József Tudományegyetem, stb., vagy Sziszi Tudományegyetem Pozsonyba, akkor hármat ér. Ez a biztosíték arra, hogy minél képzettebb valaki, annál nagyobb a beleszólása a társadalomba. Ugye? Hát nem jobb ez, mint az általános titkos. És olvasom az interneten, hogy van az Index című honlapnak egy szabadkönyves ilyen beszélgető micsodája. Hát, hogy ott miket írnak rólam? Hát az, hogy náci vagyok a szabadkönyves könyv miatt, az rendben van. Természetes, hát itt hallották, hogy milyen fagyűleteket beszéltem itt egy templomba, ugye. De ez hülyeség, hanem hogy nem vagyok demokrata. Isten ments, hogy az legyek. Isten ments. Itt írom a könyveimbe, főleg az Adi könyvemben vezettem be ezt a két fogalmat, hogy a liberálisok használnak két dolgot mindennek az elfedésére, demokrácia öntet és haladás szósz. Ha nem úgy, nem az ő érdekeiket képviseled, akkor nem vagy haladó. Ha nem vagy haladó, akkor nem vagy demokrata. És innen már csak egy milliméter és antiszemita vagy. Ugye? És akkor jön a Mossad. Ugye? Egy házba 18 halott, felegye, stb. Ez egy nagyon veszélyes folyamat. Tehát mindig a történelme az nem az évszámokból áll, a történelme az mindig a folyamatoknak a történet, az egymásba kapcsolódó folyamatok. Na, ennyit a politikai céljaikról, népparlamentet nem csináltak, és a többit igen, hosszú. A második, küzdelem a katolikus egyház ellen. A szabadkönyvesek, jól képzett emberek fölmérték 14 előtt, hogy melyik lehet az a társadalmi egyesület, vagy akármilyen csoportosulás, szervezet, amelyik ő ellenébe szól. Hát ugye a református egyháznak a tiszta része, amely nem szabadkönyves volt, az teljesen tiszta képlet volt, magyar keresztény, kész, ennyi elég az életbe. Igen, ám csak a vezető püspökeik, teológiai professzoraik, azok ott voltak a páholyokban. Tehát a református egyháztól nem kell félni, viszont a katolikus egyháztól igen. Itt a nem tudom melyik könyvemben, talán ebbe, az egri érsek, milyen, hogy támadja őket, meg stb. Nem részletezem. Adi Endresen is beleszállt a Prohászka és a főleg a Majláth Gusztáv Károly gróf kapcsán ebbe a történetbe, de durván. És azt mondják, hogy a katolikus egyház, pont ez a Schlesinger, tehát a Sándor Pál, mondja el a Martinovics Pálya, hogy kétszer egy évig, mert mindig egy évig volt valaki főmester, ő kétszer egy évig volt, azt mondja, kedves testvérek, meg kell gyöngítsük a katolikus egyházat kétféleképpen. Egy, el kell venni a római katolikus egyház minden vagyonát. Most tetszenek tudni, pár számot hadd mondjak, a régi Magyarország, amilyen a jövő Magyarország és az én zaklatott fejemben, a 49 millió katasztrális hold megművelhető, 49 millió katasztrális hold volt, Trianon után 16 millió maradt, ebből 2-3 millió között volt váltakozóan a római katolikus egyház földbirtoka. Na de azt nem mind a nőikre költötték-e, meg a különböző dőzsölésekre, hát volt olyan is sajnos. Mindenesetre azt mondták, hogy ez a idegen szóval, hogy is mondják ezt? Szekularizáció. Elvenni mindent. De nem, nem csak ezt mondták, hogy a földjüket, az épületeiket is, sőt, hozzátette ez a Sándor Pál úr, testvér, hogy a költségvetés, az álladalom költségvetéséből semmiféle pénzt ők nem kaphatnak, a vallást azt vissza kell nyomni a család szűk körébe, és az egyházakat tartsák el a híveik. Itt már a katolikus egyházról nem csak arról beszélt, hanem az összes egyházról beszélt. Ugyanezeket a mondatokat tudják, mikor hallottam én? A földbirtok elvételt leszámítva, mert azt a Rákosiék megcsinálták, de nagyon durva. 990 őszén a parlamentben. Magyar Bálint, Demszky Gábor, nem tudom, ennek fiatal emberek emlékeznek ezekre, volt egy SDS nevű párt. Még a Darvas Iván is, A Darvas Iván azt mondta egy beszédbe, nekem kellett válaszolni, mert én képviseltem a honvédelmi tárcát, hogy ezt a 424 egész nem tudom mennyi milliárd forintot vegyék el a hadseregből, és adják oda a kórházaknak. Ugye milyen nagyon jó? Fölszólaltam, és mondtam neki, egy tisztelt képviselő, tőlünk délre zajlik a jugoszláv háború. Tudnék önnek mesélni, egy-két adatot mondtam is neki, ami nem tartott a nyilvánosság elé, hogy jugoszláv harci gépek hogy röpülnek a határig, és ott visszaröpülnek, ugye? A veszprémi Sziklában lévő légvédelmi harcálláspont, tehát a légierő parancsnoksága, az így reszketett. A Szentkirály Szabadjai harci helikopter, az itt van nem messze Szentkirály Szabadja, ott két helikopter állt rakétákkal felszerelve járó motorral. És ha jött a telefon, akkor a tisztek ott álltak, teljes fegyverzetbe, ruhába, éjjel-nappal, ha bármi van, akkor föl, és tűzparancs volt. Tehát a 90-es évek elején, amikor az SZDSZ azt mondta, szegény Darvas Iván, hogy minden pénzt vegyünk el a haderőtől, és fordítsuk az egészségügyre, akkor tűzparancsba, háborús működésben működött ebbe a Szabadságtér 89-ben elmeséltem, a jövő tavasszal fog lemenni a Rákai Filipnek, mert ötször hívott be, most már egy már lement, amint állítólag, én nem nézem a tévében csak ritkán ezt a műsort. Háborús működésbe volt rendelve a két katonai titkosszolgálat és a légierő. És akkor azt mondja az SZDSZ, hogy na mindegy, nem kell hadsereg. Ugye? Mécs Imre is ezt mondta a Honvédelmi Bizottság első ülésén. Az a kérdés, ő a bizottság elnöke volt, én meg alelnöke, még az Antal kormány megalakulása előtt. Az a kérdés, kedves képviselőrök, hogy Magyarországnak milyen hadserege legyen, illetőleg, hogy legyen-e hadserege. Miközben omlik szét a világ. Hát ezek őrültek, hát nem tudok mit mondani, hazaárulás minősített foka. Nem mindegy, hogy, tehát nem véletlenül, hogy a történelem szemét dombjára kerültek, most azonban föltámadtak Lengyel Munkáspárt, rövidítve LMP néven. Ilyen nagyon érdekes. Ezt a gyűlölködő lelkemből muszáj volt elmondjak, mert lelki sérült lenni. De hogy költségvetési pénz ne legyen, meg egyházi iskola ne legyen, stb., azt elmondták ők 90-ben, 91-ben, 92-ben. Így van. És 94-ben, amikor hatalomra kerültek, hát az egy érdekes történet volt. No. Tehát az egyik a szekularizáció, a másik pedig a katolikus, így fogalmaz Sándor Pál, hogy meg kell törjük, szó szerint mondom, az egyházak, a keresztény egyházak, tehát az egyházak, nem mondja egy keresztény, lelkek fölötti hatalmát. Lelkek fölötti. Mit is jelent? Szerencsére elmondta, és munkatáblát csináltak belőle, csak el kell olvasni. A szabadkönyves dokumentumok ilyen mondatok miatt titkosak a világ összes országába, leszámítva a magyarországos levéltárat. Hála Isten! hogyan kell megtörni a lelkek feletti hatalmat, ez már a harmadik pontba tartozik. Azt mondja Sándor Pál, és Jászi Oszkár volt ennek a nagy szakértője. A Martinovics Páholynak volt egy Faber Oszkár nevű úr, a kiugrott római katolikus szerzetes, a tagja, aki majd 19-ben a kumbéláj kineveznek a magyarországi egyházak felszámolási biztosává. Martinovics Páholy. Ez egy nagyon érdekes dolog. No, azonnal befejezem. Meg kell szüntetni az iskolák, az általános iskolák, tehát a népiskolák egyházi fenntartását. Mert ha van egyházi iskola, akkor a püspök mondja meg, hogy ott mit tanítsanak. Kész. Utána néztem, a Sándor Pál nem mondta el, az első világháború előtt a magyar iskoláknak körülbelül 66, majdnem 67%-a egyházi fenntartású iskola volt. És úgy volt az órarend hétfő reggel. Hittan, számtan, írás, olvasás, környezet, mit tudom én micsoda. Természetrajz, a földre azt így nevezték. Tehát így keletkezik a globalista emberanyag, ugye? A gyerek bemegy az iskolába, a szabadkönyves felfogás szerint, és ilyen hülyeségeket hall, hogy a Jézuska hozza, meg a Jézuska éj, meg a Jézuska, meg a Jézuska, amikor nincs is. Ez benne van a jegyzőkönyveikben. Kérem, nem létező dologba hisznek az emberek, mondják ők. Hát innen már könnyű, ugye, katolikus, meg akármilyen egyház ellenesnek lenni. És akkor ezért is nagy gyűléseket csinálták, és a sajtójukban nyomatták ezt a programot, stb. Tessék elolvasni Ady Endrének az egyházakkal kapcsolatos cikkeit. Nagyon furcsa cikkek. Na, és végül, és ez az utolsó perc, még egy percre kérem a türelmüket, amikor Jászi, tehát radikális célrendszer, utolsó pont, még van 30, de most nem ide tartozik, amikor Jászi Oszkár 911. január 15-én, egy napra nem emlékszem, a Martinovics Páholy főmestere lett, akkor mondott egy főmesteri székfoglaló beszédet. És hála Isten, akkor még nem volt magnó, ezért ilyen nyomdai, mert voltak szabadkönyves nyomdák természetesen, ahol az irataikat, nyomtatványaikat nyomták. Az egyik szabadkönyves nyomda talán a Klösz György, mindegy nyomdája, kinyomtatta Jászlónak ezt a beszédét, és én a Szegedi Páholynak, az Árpád Páholynak az iratai között megtaláltam. Az egy nemzeti Páholy volt, a radikálisok Móra Ferenc vezetésével kiválogítsák egy radikális Páholyt. Móra azért nem egy piskóta volt, a Móra Ferenc, az Isten áldotta óriási tehetség, szabadkőmes volt. És Jászi a következőt mondja, sok mindent mond ebben a beszédben, itt ennek a könyvnek a mellékletében ezt a 11-12 oldalas beszédet szó szerint közöltük, a kiadó javaslatára, azt mondja, hogy kedves testvérek, az a javaslatom, hogy újra írjuk újra Magyarország történetét, Magyarország és magyar nép történetét, a történelmi materializmus eszméi, történelmi materializmus, tehát itt a Jászék átpróbálják vinni marxista, szocialista irányba. Ugye ott van a Kunfi Zsigmond, a Rónai Zoltán, a Szozden párt vezetői, hát a Népszavának a vezető szerkesztője a Kunfi Zsigmond. A történelmi materializmus eszméi és a modern szociológia, ő szociológus volt, modern szociológia tudományos módszerei segítségével. És így folytatja, amidőn újraírjuk Magyarország történetét, akkor ki kell hagynunk ebből az újraírt történelemkönyvből a mítoszokat. A levéltárba letettem a könyvet és elgondolkoztam, mítosz. Kérem, a mítosz a következő a történelemben. A Peti unokámmal, Raffai Peti, akkor középső csoportos volt, állunk a Balatonba. Ő nyakig, én bokáig, körülbelül ilyen arány. Mellettem a gumicsónakunk, amire rá van írva, hogy Viribus Unitis, ugye az osztrák-magyar hajóhad, ez Ferenc Jóska jelmondata volt, egyesült erővel a zászlós hajó, dreadnought típusú 25 ezer tonnás hajónak volt ez a neve, meg az én gumicsónak. Mondom, ide figyelj, Petike! Mondjad, papi! István király korában az. Hülye voltam, mert később történt a történet, de teljesen mindegy. Az osztrákok megtámadták Magyarországot. Akkor még nem volt az M1-es autópálya, mert Szombathelyen ügyvéd az apja, a fia, amin tudtak volna jönni, hanem a Dunán jöttek hajóba. És képzeld, amikor már Magyarországon voltak, akkor egy magyar vitéz, búvárkund, lement, meglékelte a hajókat, a hajók elsüllyedtek, az osztrák belefulladtak, még bugyborékoltunk is egy kicsit ott a vízbe, és győztek a magyarok. Győztek a magyarok, papi? Mondom, győztek ám, és lenézek, és így mozog a csónak. Hát a gyerek a víz alá bukott, és lékelte meg a gumicsónakot. Kérem szépen, íme a mítosz. Íme a mítosz. Mit is csinált Jászi ezzel a mondatával? A magyar nemzet tudatot megtámadta. Én ezt tartom az ő egyik főbűnöknek, ugyanis a magyar nemzet tudat az több rétegből áll, több része van. Az egyik része a történelmi tudat, hogy mit tudunk a saját történelmünkről. Hogyha azt tudjuk a saját történelmünkről, amit nekem például tanítottak, Rákosi, Pajtás, Jó, Elvtárs, masíroztunk, középsősök, ugye? Vagy pedig az eddigi története osztályharcok története. Vagy a munkabér, a munkaerő ára. Ezek nagyon szép dolgok, vagy igaz, vagy nem igaz, viszont ebből nemzettudat nem lesz se a kínainál, se a zsidónál, se a románnál. Na, a zsidó között Izraelbe tessék, ott nem tanítnak ilyen hülyeségeket, ugye? Ott kicsit más a helyzet. Viszont, hogy ha a mítoszok bennmaradnak a történelmi oktatásunkban, legalábbis alsóbb szinteken, akkor a gyerekbe kialakul az, hogy én magyar vagyok, nekem van egy nemzetem, ami érték bizonyos szinten. Ezt támadták meg Jásziék. Ez volt az ő egyik fő bűnük. És nem véletlen, hogy ahogy a nemeskülti tanár úr mondja ebbe a Trianon filmbe, pont a hónapesti részbe a Dunavördön, Koltai Gábor filmjében, hogy már az első világháború előtt úgy volt, hogyha valaki azt a szót kimondta egy magyar értelmiség, hogy magyar, vagy magyar nemzet, vagy a hazám, vagy valami, akkor az köznevetség tárgya lesz. Kérem szépen, nem az SZDSZ találta ki 990 után az, hogy a magyar az, hogyan gondozza a magyarodat, ugye, Eszterházy Péter gróf úr, ő excellenciája, hanem 14 előtt. A 90 utáni magyarországi liberalizmus fejlődése az oda alakul. Tudom, hogy mind ismerik az SZDSZ alapító okiratát. Nem, ugye? Lefogadtam volna. Jászi Oszkárra hivatkoznak minden nyolcadik sorban, a Martinovics Pálfy főmesterére, csak persze nem írják oda, hogy a Martinovics Pálfy főmestereként mondta ezt Jászi. Na, tehát összegezve, én úgy látom, hogy a magyarországi szabadkönyvesek, ugye mindig azt kérdezik tőlem, hogy ugye ők darabolták föl Magyarországot. Nem. Bárki bármit mond, a magyarországi szabadkönyveség nem akarta földarabolni Magyarországot, mást akartak. Kézbe akarták venni a vezetését. Csak ezen a nyomvonalon érthető meg az, hogy amikor 1918. november 13-14-én Jászi Oszkár, mint a Károlyi kormány nemzetiségi minisztere, elutazik Aradra, és ott a Consilium Dirigent, tehát az erdélyi román szervezet vezetőivel, Julio Mániu, Vasile Goldi, stb. Tárgyal, akkor azt mondja nekik, hogy urak, már román urak, vezessük be az Erdélyt, mint keleti Svájcot. Legyen magyar többségű kerület Erdélyen belül, román és száz kisebbséggel. Legyen román többségű kerület, hát vannak ott román többségű, Krassószörény, meg Hunyad megye, magyar és száz kisebbséggel, és a Szászföldön, Nagyszeben, ugye Szibiu, stb., ott pedig meg Észak-Erdély, Beszterce, Bisztrica, stb., Dézs, ott legyenek román többség. De maradjon együtt az egész. Ők szabadkőműves vezetésű Nagy Magyarországot akartak. És mégis óriási a felelősségük, mert belülről meggyöngítették Magyarországot, tehát akaratukon kívül vagy azzal együtt. Még ez bizonyításra szorul, de szerintem nem szorul bizonyításra. Annyira meggyöngítették Magyarországot, hogy a Károlyi féle szabadkönyves kormány kiadta a parancsot a Székely hadosztálynak, a Jászi minisztérium irat másolatát itt megtaláltam az országos levéltárban még fiatalabb kutatókoromban, hogy a Székely hadosztály ne álljon ellent a benyomuló románoknak, hanem adják át Kolozsvárt, átadás átvételi jegyzőkönyvet mosolyú román tábornokkal írjanak alá. És majd a Wilsonéknak ezt bemutatjuk, ha összeül a párizsi békekonferencia, és akkor majd Magyarország visszakapja, amit visszakap. A szakmai politikai hozzá nem értés, az ország belső meggyöngítése, a nemzettudat tönkretevése, az egyházak tönkretétele és likvidálása, ami majd 19-ben a Fáber Oszkár Martinovics páholybeli vörös megbízott, kormány megbízott tevékenységében domborodik ki, és amit majd Rákosiék folytatnak. Rákosiék azt csinálják zömmel, ami a Martinovics páholyba, meg a nagyváradi László király páholyba kitaláltatott 914 előtt. Nagyon-nagyon érdekes összefüggések ezek, és hát bocsánat, hogy ilyen nagyon pofátlanul hosszú voltam. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket.
Nagyon hálásan köszönjük az előadást a professzor úrnak. Eredetileg úgy terveztük, hogy egy picit rövidebb lesz az első rész, és aztán lesz beszélgetés, de most ez másképpen alakult, de nem baj, mert igazán kimerítő volt az előadás. Azt szeretném mondani, hogy mivel egy órakor van az ebéd, nem tartanánk most szünetet, hanem van körülbelül egy 20 percünk arra, hogy kérdezzetek, és akkor meghallgatnánk a kérdésekre adandó válaszodat, hogyha te nem akarsz pihenni még néhány percet esetlen. Jó, akkor folytatódik, hogy egy 20 percünk van körülbelül az ebédig, akinek ki kell szadni a mosdóba, szaladjon ki, nyilván ez elég régóta menünk a tempóban, ez természetes, de azt szeretném kérni, hogy az egész társaság, ha mindenkinek kell, akkor viszont nem lesz értelme.
Én is félre
elünk. Én biztos, hogy kimegyünk. Meg tudjuk azt csinálni, hogy 5 percre megyünk, én nekem
felcsinálni.
Nem fogtok visszajönni 5 percre.
Aki marad, marad.
Jó. Aki marad, marad, majd visszajön, amikor akar, meg tudod a többi. Tehát lehet kérdezni. Használjátok ki. Akkor viszont tegyük vissza. És akkor Fonyad László kérdése lenne az első.
Igen.
Laci, két kérdése lenne. Az egyik, hogy megmaradtak ezek az iratok. Hogy nem próbálták ezeket megsemmisíteni akkor, vagy akár azóta? A másik, hogy a mindenkori polgári titkos szolgálatok, hogy kezdetek ezekkel a csoportosulásokkal?
Először az iratok kapcsán. 956-ban a Magyarországos Levéltár templom torony nagyságú lángokkal égett. Egy gyújtó bombával a Budapestre bejött oroszok, vagy nem tudni kik, égették. Égették a történelmünket. És nem tudok másra gondolni, mint a Jóisten egyik csodájára, hogy a B-szekció az nem sérült meg. Nem tudom. Erre én nem tudok választani. Nem sérült meg, megmaradtak, valószínűleg azért, hogy megtudhassa a világ, hogy hogyan és miként volt, de kincsek égtek el, kincsek, bizonyító erejű kincsek. Ugye egy nemzetnek, tehát nem véletlen az, hogy a romániai epoká Ceausescu de aur, tehát a Ceausescu féle aranykorszakban, hogy ők mondják dallamos nyelvükön, összeszedték például a református egyház különböző iratait, és az ördög tudja, hogy se tudja, hogy hol vannak valahol Bukarestben valami pincét mélyén. De tudok olyan, mert különböző, nagyon sok, főleg református, fantasztikus református lelkészek vannak Erdélyben is, mondják, hogy ők láttak Bukarestbe olyan iratkötelyeket, amik derékigérő vízbe ott rohadtak. Ugye? Tehát nem véletlen, hogyha egy német meg akarnak semmisíteni, akkor az agyát, a lelkét és a vagyonát azt mindjárt elveszik, és a megmaradt történelmét, amit az iratok őriznek, mert ugye régen nem volt ilyen digitális micsoda, azt megsemmisítik. És a szabadkőmes iratok megmaradtak. Megmaradtak. És érdekes, hogy olvasom a különböző, például Orient Express.hu honlapon, vagy szabadkőmes honlap, meg különböző páholy honlapok vannak, hát pont a lényeget nem írják le egyikbe se. Ott mindenféle csúnya dolgot írnak a könyveimről, de szakmai támadás még nem volt egy se. Hogy azt mondták volna, hogy kérem, nem ezt mondják az irataink, hanem azt mondják. Megmaradt csoda. A másik, hogy a polgári titkosszolgálat. Hát a helyzet az, hogy én felügyeltem 3 évig 2 titkosszolgálatot, ezt mondtam. Nagyon nem mindegy, hogy a titkosszolgálatoknál milyen tisztek vannak, és milyen elemző főtisztek vannak. Mert ugye ott 2 nagy réteg van, vannak a hírszerző tisztek. Például, mint olyan volt a jugoszláv polgárháború, akkor magyar hírszerző tisztek párosával bementek a legnagyobb csaták kellős közepére, mert kellett az információ, mert a háborunktól, a határunktól 8 méterre ott voltak a szerb tankok, ugye? Fontosabb, tehát vannak időszakok, amikor az információ fontosabb, mint az emberi élet. És ezt ezek a tisztjeink, ezek vállalták, ez nagyon érdekes. Na de, amikor bejönnek az információk, akkor azok ott vannak egymás mellett.
digitális hordozó, vagy papíron leírva, attól függ, és ekkor jön a másik része a titkosszolgálatoknak, az elemző főtisztek, akiknek az a feladata, hogy összerakják okozat szerint az iratokat, az információkat, és következtetéseket vonjanak le, és azt írásos, vagy akármilyen digitális formába az állam vezetői elé tegyék. Annak idején nekem 3 évig, amikor a Honvédelmi Tárcánál dolgoztam, az úgy kezdődött a napom, hogy jött a segédtisztem, egy repülő ezredes, aki nem repülhetett bizonyos problémák, egészségi problémák miatt, és hozta a titkosszolgálati jelentéseket. Nem olvashatta volna el, de mondta meg, hogy jó, olvasd el és magyarázd meg. Egy vidéki docens gyerek voltam, hát titkosszolgálat, hát se kép, se hang, és akkor megmagyarázta, hogy ez meg ez, az meg azt jelenti. A titkosszolgálatoknál nagyon nem mindegy, hogy kik az elemző főtisztek, és hogy ki hova játszik. Tehát ez a mostani német-amerikai kémbotrány, én csodálkozok azon, hogy a Merkel Angéla kancellárasszony csodálkozik, hogy őket lehallgatták. Hát mi mit gondoltak? Hát a legjobb szövetségesek lehallgatják egymást. Hát ma szövetségesek vagyunk, és holnap kinyírjuk egymást, mert ellenségesek vagyunk. Tehát a történelmet azt nem a korrektség és inkorrektség, hanem az érdekek vezetik, és hát ugye a titkosszolgálatoknál, hát én nem tudom pontosan, de hallomásból hallom, hogy próbálják átalakítani olyan fiatal erőkkel, akik egyértelműen csak ide játszanak. Mert az a legjobb, nekünk is volt ilyen, most ez nem ide tartozik, a kettős ügynök például, ugye? Hogy onnan hoz ide, innen viszi oda. Ők vagy tudják, hogy kettős ügynök, vagy nem, de manipulációra lehet használni. Na most, hogy a szabadkönyves iratokat valaki elolvasta volna, ilyen szempontból nekem arról nincs tudomásom. Nincs tudomásom. Nem tudom. Nem tudom, de sok minden megtudható a levéltár iratokból, az biztos. Az biztos. A titkosszolgálatok azok a napjainkról szólnak általában, amennyire én meg tudom ítélni. Igen. Mondok egy példát. Most ugye újságírók nincsenek itt. Mostani páholyok között van 2 női páholy is, most Budapesten. Tehát ez csak példa. Az egyik páholynak a vezetőjét úgy hívják, hogy Schmidt Mária. 20. század intézet. Orbán Viktor egyik legkomolyabb tanácsadója, befolyásoló személye. Napraforgó a páholy neve. Ez a páholy, hát ugye a 20. század intézet, az egy szabadkönyves fészek. De amiket csinálnak, az a magyar nemzet érdekében van. Ezt konkrétan tudom. Mint hogy az se véletlen, hogy például Navracsics, miniszterelnök helyettes úr excellenciája, mindig ő nyitja meg a Schmidt Mária féle 20. század intézet különböző, mint olyan délvidéki magyarok elnyomására szóló kiállításait. Ez egy komoly dolog. Vagy például a korábbi külügyminiszter Martonyi János, ugye? Az egy más, az egy bilderberges figura volt. Érdekes, ezek váltakoznak, és a mostani helyzet én annyira nem ismerem, de az első világháború előtti legbizalmasabb iratainak az elolvasása után úgy látom, hogy fokozatosan növekedett a radikális páholyok, tehát radikalizálódott a szabadkönyvesség baloldali politikai és eszmei irányba, de voltak olyan nemzeti páholyok, például a kolozsvári Unió páholy, a szegedi Árpád páholy. Budapesten volt 2 nemzeti páholy, a 30 valamennyiből, hát az önmagában Budapest az volt a fertője magyar királyságnak mindig. Szerintem most is az nagyjából, nem vihetne ez az önkormányzati törvény módosítás most, amint teles ríják az egész világot, és még folytatása lesz. Itt volt 2, a nemzeti nevű páholy, és a Hunnia vagy Hungária, akkor a hülyeség, nem hiszem, a Hunnia páholy, az Ady Endrének az öccse, az egyik ilyen nemzeti páholynak volt a tagja. Az Adik mind a ketten szabadkönesek voltak, a Lajos nemzeti érzelmű volt, az Adi pedig baloldali, az Endre pedig baloldali. Hogyan érzékelhetőek az iratokban? Úgyhogy ezek nagyon komoly belső vitákat folytattak. Például a Nagyváradi László király Páholy alapította, mint filiáléját, a Kolozsvári Unió Páholyt 1886-ban. Mert a László király Páholy az már 70-es évek végétől, közepétől működött, és közöttük olyan komoly, több száz oldalas írásba vitatkoztak egymással. Átiratokba vitatkoztak, ezek mind megmaradtak. Az Unió Páholy, aztán a Szegedi Páholy is azt kifogásolták, hogy túlságosan radikális társadalom átalakító irányba mennek el ezek a páholyok, illetve hogy a kereszténységet támadják. A Szegedi Páholy az abszolút nemzeti páholy volt, és ott olyan belső viták alakultak ki, hogy Móra Ferenc vezetésével, meg maradtak a Móra levelei, közölni fogom őket, mert jó nagy botrán lesz belőle Szegeden, mert ott szentként tisztelik a Mórát, hát íróként én is szeretem Adinak a politikai verseit, az kukába való szemét, de a szerelmes versei közül a normálisak, meg az istenes versei, azok világirodalmi szintűek, ugye? Tehát ezt most hagyjuk. Ott olyan belső viták voltak, hogy szétváltak. Az Árpád páholyból kivált 11-2 testvér, és megcsináltak a Szeged nevű páholyt. Ott két páholy működött, mert nem bírták egymást elviselni. Na most aztán persze a módszerek azok hol jók, hol aljasak, kiszivárogtattak egymásról iratokat. Mondtam ezt a Polonyi Géza, a magyar királyi országgyűlési képviselőt, aki korábban 7,5 hónapig 1906-7 fordulóján a II. Vekerle kormány igazságügyi magyar királyi minisztere volt. Ő például rendszeresen kapta a budapesti nemzeti páholyoktól azokat a dehonestáló iratokat, amiket ő felállt és képviselőként elmondta. Viszont a folyamat az az, hogy a páholyok nagy része, tehát rohamosan nő 914-hez közeledve a radikális páholyok száma. Voltak ilyen páholyok, mint például már sokszor mondtam ezt a nagykanizsai páholyt, abban volt 22 tag, abból 18-19-20 izraelita, ők egy ilyen gazdasági érdekszövetséget csináltak, nem foglalkoztak politikai kérdésekkel. Vagy a Tisza páholy például, vagy például a Szikulia páholy. Na, a Szikulia, ez egy nagyon jó példa, hogy mondják, Szentő Györgyék magyar? Sepsiszent György. Bocsánat, oké, el vagyok román a Szikulia. Sepsiszent Györgyi Szikulia páholy, hát vagy például a brassói Pannonia páholy. Ott szászok, magyarok voltak, román egy darab se. A Brassó akkor nem egy román város volt, csak egy bolgár Szeg nevű részbe értek románok, ott a nagy völgybe. És ők rendszeresen ostromolták a nagy páholyt. A nagy páholynak volt egy ilyen kormányszerű végrehajtó szerve, a szövetség tanács, csak erről nem volt időm beszélni. Ostromolták, hogy foglalkozzanak a magyar érdekkel és a magyar érdek képviseletével az ország szélein, mert a nemzetiségek lélekszáma növekedik, és egyre drasztikusabb magyar ellenes mozgalmakat észlelnek Brassóba, Székudvar helyett. Hát Kolozsvár az ugye a nagyszebeni páholyát, ők pontosan észlelték, hogy Magyarországot milyen nemzetiségi veszedelem fenyegeti. És hát nagyon sok ilyen. Tehát komoly belső vitáik voltak. Ezt majd külön egy, nem tudom melyik, a 7. monográfiámban le fogom írni, mert ezt muszáj leírni, mert ezzel lehet azt bizonyítani, hogy tehát nem minden szabadkönyves. Mondok még egy példát, ez a legjobb példa. Az ötvös páholynak, tehát a Pepi bárról elnevezett páholynak, az első világháború előtt, vagy 6-7-szer egy évig főmestere egy Bálint Lajos nevű testvér. Ez a Bálint Lajos, ez benyújtott az egyes alaptörvényt, az alkotmányukat módosító, paragrafusba szedett alkotmánymódosító indítványt. Fölirat formájában a hatalmas nagymester testvér. Azt javaslom, valamelyik könyvben idézem, hogy a magyarországi szabadkönyvesség ne politizáljon, ne foglalkozzon társadalmi kérdésekkel, hanem egy cél tűzön ki, az, hogy Magyarországon mindenki és minden magyar legyen. Na most hát ez egy kicsit hülye megfogalmazás, de észlelhető, hogy a magyar nemzet állam melletti kiállás. Na mondom, nézzük csak meg, milyen rendes keresztény magyar gyerek ez a Bálint Lajos. Hát tudják, hogy hívták? Österreicher volt. Mint az Örkény István az író. Österreicher, egy zsidó ember volt. Volt ilyen is. Úgyhogy nagyon érdekes, belső viták, erről egy külön könyvet lehetne írni. Röviden, röviden ennyi. Igen?
Majd megnyom az érdekel, hogy mitől, kiből és hogyan lesz a könyvés. Szóval hogyan találkoznak az emberek ezzel a módon, akik keresnek meg ők, vagy szerveznek be, hogy ezt hogyan működik, hitelt elfogadni?
Igen. A magyarországi szabadkönyvesség úgy jött létre, hogy külföldi páholyokba léptek be szabadkönyvesek. Hogy magyar emberek, akik kint éltek nyugaton. Hát az Andrássy Gyula gróf, a Kossuth Lajos, a Klapka György, a Pulszky, Angliában ugye aztán a Türi István, de sokan mások, a Bese Ferenc, ezek nagy nevek, de a kicsi emberek, utca emberek közül is, és hazajöttek, és a kiegyezéskor, amikor engedélyezték a működésüket, akkor ők páholyokat csináltak. Ez úgy működött, hogy például a Magyarországon a skótrítus, tehát az angol nagypáholyok egyike másika, direkt szorgalmaztak, adtak pénzt rá, jogi tanácsot, mindent, és főleg Franciaországban sok több nagypáholy volt, vagy egy tucat, a franciaországi Nagy-Orient nagypáholy szorgalmazta és hozta létre a magyarországi Nagy-Orient nagypáholyt és annak a páholyait. Tehát ez egy mesterséges csinálmány volt, mert Magyarországon hát nagy gyökere nem volt a dolognak. Hát az, hogy a Mária Terézia által annak idején létrehozott református báró grófokból, fiatal arisztokratákból álló nemesi testőrség tagjai mind bécsi szabadkönyvesek lettek, ez csak természetes, de ennek nem volt semmiféle társadalomra való hatása, úgyhogy mesterségesen létrejött a két nagy páholy, az egyiknek 16, a másiknak 10 vagy 12 páholya volt, és akkor, és itt kezdődik az érdekes, a páholyok elhatározták, hogy az országot tele kell szórni páholyokkal, és mindegyik páholy kezdett több helyen szervezni. Például mondtam az előbb, hogy a Nagyváradi László király páholya 70-es évek közepén alakul, például ő szervezi meg a kolozsvári uniópáholyt. Aztán a kolozsvári uniópáholy 909-10-ben Zilajnak mondták, átmegy Zilajra, egy 6500 lakosú kisváros, de ott volt egy nagyon komoly, a Wesselényi Református Kollégium, ugye? Most Ady Endre és Oktávian Gogának a szobra van ott a bejárat két oldalán, egy nagy román iskola, de magyar tanárok, még most is vannak benne sokan. Ady Endre is ott érettségizett, és az ottani tanári karból Ady kedvenc tanárait beszervezik, Kincs Gyula, Bot István, most hadd ne mondjam már őket, megtaláltam az Unió Páholy, szervezett egy szabadkönyves kört Zilahon, amelynek majd az lett volna a feladata, hogy az alapszabályuk szerint akkor lehetett új páholyt szervezni, hogyha 7 darab, 5 plusz 2, 7 darab harmadik fokozatban előléptetett, úgynevezett mestertestvér volt, és ők együttesen megalapítottak egy új páholyt. Ez így ment, és volt egy ilyen program is, és a nagy páholy Budapesten, ebben az épületben, amit szoktam a könyvem elején mutogatni, ott kidolgozta a szövetség tanács, hogy melyik páholynak hol és miként kell, ha lehetséges, megfelelő ember találni, szabadkönyves páholyt szervezni. Vagy volt egy alacsonyabb kör, ez a, mint az Ilaon is ezt csinálták először, szabadkönyves kör. De amikor megvolt a 7. mestertestvér, akkor utána lehetett páholyt szervezni. Ezért van az, hogy itt a szabadkönyves térkép, amit ebben a kötetemben mutattam, ott már Brassótól Pozsonyig végig keresztül kasul az egész ország át van, be van hálózva. És akkor hát az egyikben ilyen többségű nemzeti érzelmi emberek voltak, a másikban meg amolyanok. És ahogy fokozatosan zsidósodik el, tehát megyünk 914 felé, akkor az a megfigyelésem, hogy minél elzsidósodottabb, tehát minél nagyobb zsidó lélekszámmal rendelkezik, taglétszámmal rendelkezik egy páholy, annál közelebb kerül a radikális baloldali, liberális és vagy szocialista tartalomhoz. Ez egy nagyon érdekes dolog. Én ezzel meg tudom magyarázni azt, hogy a nemzetközi szociáldemokrácia, meg a nemzetközi szabadkönyves páholyok miért baloldaliak? Azért, mert zsidó többségűek. A zsidóságnak a politikai kimenekülése az a Magyar Nemzeti Pártokon belül nem nagyon ment. De volt olyan is, csak egy példát mondok, tehát nem teljesen igaz, amit mondok, egy példát mondok. Herczeg Ferenc munkáit melyik könyvkiadó adta ki? Az Inger és Wolfner. Talán hallotta valaki ezt a az első világháború előtti legnagyobb magyar könyvkiadó volt. Olyan volt, mint most az Alexandra, vagy a Libri, vagy ilyesmi. Zinger és Wolfner. Na most ez két zsidó bácsi volt. A Zinger bácsi, meg a Wolfner bácsi. A Wolfner bácsinak volt egy pali fia, Wolfner Pál. A Wolfner Pál, ez olyan magyar érzelmű fiatalember lett, hogy én hozzá képest egy trockista, kamenyevista, buharinista, marxista, lennista vagyok. Minden parlamenti beszédét és könyvét elolvastam. Liberális volt, de magyar. Magyar liberális. 910-ben országgyűlési képviselő lett Gróf Tisza István Nemzeti Munkapártjába. És nevet változtatott, először Farkas Zinger, majd pedig ugye Wolfner, igen, utána pedig csak Farkas Pál lett. A könyvei a könyvtárakban már így vannak. A románok ellen írt könyvet, a román földbirtok, erdélyi földbirtok vásárlás ellen. Ez az a zsidó típus, aki az Österreicher, a Bálint Lajos, akit az előbb mondtam. Ja, volt ilyen is, de a zsidóságból tehát legalább 90%-ban a magyarországi zsidóság a baloldal valamelyik ágazatába csatlakozott bele. Tehát az a tény, amit mondanak jobb oldalon, hogy a tanácsköztársaság népbiztosainak a 90 akárhány százaléka zsidó volt, ez ide megy vissza, ez a magyarázata. Ez a magyar, ez így lehet megérteni. Igen? Pont ezt felejtettem elmondani. Mondok egy példát is. Az van olyan, tehát a szabadkönyvességnek az a természetrajza a taggyűjtés szempontjából, hogy minél nagyobb a vagyon, és minél nagyobb a politikai, vagy kulturális, vagy valamilyen befolyás, újságíró nagyon sok volt például közöttük. Mindegyik pártárnyalat újságírói között ott voltak szabadkönyvesek, akkor ők megkeresnek embereket, és elbeszélgetnek velük. És akiben látnak hajlandóságot, arról döntés születik a Páholyba, és fölajánlják neki. Hát a Jászi Oszkár így ajánlotta föl az Ady Endrének. És amikor Ady Endréről, minden tagjelöltről kellett három szabadkönyves kijelölt a főmester, hogy titkos jelentést készítsetek. És megmaradt Adiról a három titkos jelentés, ez majd a harmadik Ady kötetemben, mert a most, amit leadtam, nem fért már bele, mert is 1 millió leütés volt, másfélszer ilyen vastag lesz. Olvasható majd, hogy Ady Endrét föl kell vegyük minden ellené, mert Ady rosszírű ember volt. Rosszírű ember volt. Tehát körülbelül a Moral Insanity hozzá képest egy jó erkölcsű apáca. Hogy nem csak elég primitív megfogalmazás volt Adyhoz. De föl kell vegyük Adit, írja Fried Ödön, zsidó ember, föl kell vegyük, mert szövetségünk óriási hasznára válhat. Érdek alapján. És mondok egy példát. Ismerek egy most fideszes embert, jogász. Valahol egy dunántúli városból származik, ide jól messze. Egyetemista korában érdeklődni kezdett a szabadkönyvesség iránt. És valahogy oda jutott egy szabadkönyveshez, és jelentkezett. Többször leültek vele, átbeszéltek vele sok mindent, elmondták neki, hogy figyelj ide, emberbaráti szervezetni, stb. Stb. És hosszú idő, két évébe telt, ami megtörtént az ünnepélyes fölvétel. Tehát sötét kapra, koponya, gyertya, stb. Titkos kérdés, amire válaszolni. Nagyon érdekes dolog, nem volt időm most beszélni. És fölvették. És ott tényleg ott ilyen jótékonykodás volt. Ez egy vegyes páholy volt. Most már női, férfi és vegyes páholyok is vannak. És egyszer csak kilépett. Hát mondom, már miért lépték is? Következőt mondta el. Hogy a francia nagyorienc nagy páholytól jött egy levél, amit felolvastak a Páholyban. Nem tudom ezt a nevet, a Magyar Rádió elnöke volt, egy jobboldali újságíró asszony, Kondor Katalin, ismerik-e? Kondor Kati, Kondor Katalin. Egy velem idős fiatal ő. És a levélben a következő volt Párizsból, ugye ez a nemzetközi szövevé, most is ugyanígy működhet, hogy Kondor Katalin, a Magyar Rádió elnökét, minden testvérünk próbálja meg az élet minden területén, ahol dolgozik, ahol befolyása van, lejáratni, kikészíteni, tönkretenni, stb. Stb. És azt mondja ez az ember, ez a jogász úr, hogy amikor ezt meghallottam, utána oda mentem a főmester asszonyhoz, és azt mondtam, hogy eddig tartott. És akkor jött a tortúra, Mert ilyenkor nem olyan egyszerű kilépni, egy hármas bizottságot hoznak létre, amely többször jegyzőkönyv készítése nélkül elbeszélget az emberrel. Te figyelj, akarsz te lenni valaki, vagy valahol valami, akar, hát akkor ne lépjék ki, hát akkor most nézd el, stb. Rémtörténet. Tehát érdeklődés alapján került be, de van olyan, hogy kiszemelnek, mint például Ady Endre, és mások sokan. Sok nevet tudnék mondani. Egy református püspök az kincs volt a szabadkönyvességben, a katolikusság elleni harcban. Az Ady a baloldal vonzásában óriási tömegeket, százakat, mert ugye a Nyugat az 500-800 példányban jelent meg. Tudják, hogy ki rendelte, ki volt a Nyugat egyik első megrendelője? Aki a lakására rendelte meg? A Ferenc Ferdinánd trónörökös, ugye? Aki Magyarországot meg akarta szüntetni. Nagyon érdekes. Nagyon érdekes.
Van-e még kérdésünk?
Még ott tiszteletes úr hátad mögött is fiatal úr jelentkezett, akkor talán még nem szólt, és majd utána. Hogyan nem értem?
Milyen fokozati, milyen fokozati?
A hármasban, a legmagasabban eljutottak. Ugye a magyarországi szimbolikus nagytavaly az a 33-asat megszüntette, 18-as nem is volt eleve, és a szimbolikus nagypaj, az a szimbolikus szó azt jelenti, hogy egy sajátos magyar rítust kitaláltak, ezt egy szabadkönyves szerző írja le most Budapesten, egy néni, Bertényi Zsuzsanna, vagy hogy hiány, nagyon nagy tudású néni, a levéltárban találkozok vele. A Romkis Ignáccal sose találkozok az országos levéltárban, csak ezzel a szabadkönyves nénivel, sokat is tanulok tőle ilyen dolgokat, és a hármas fokozatot ba vitték őket, a Ravasz Lászlót is, meg az Adit is. A Ravasz Lászlónak is megmaradt a hármas fokozatba emelése, ezt úgy nevezték, hogy rangemelés. Tehát nem előlépés, hanem rangemelés. Emelést kaptak, mind a hármas fokozat, úgynevezett mestertestvérek voltak. Mondjuk Adi életében háromszor vagy négyszer maradt bizonyítéka, mert ha valaki bemondta az évi szót a fülbe, beengedték, akkor mindjárt alá kellett írja a jelenléti évet. Na Adinak a kicsit kiszekúszva aláírásával három vagy négy ilyen aláírását találtam én is. Ez a Berényi néni is földerítette, én azonban senkinek semmit nem hiszek el, még magamnak se, ezért úgy elolvastam a jelenléti éveket, és ott megtaláltam háromszor vagy négyszer Adit. Tehát ő nem nagyon foglalkozott a dologgal, inkább ő kellett a szabadkönyvességnek, mint hírneves ember. Aztán itt-ott fölléptették, egy idő után már el sem ment a nyugatestekre, mert a nyugatestek azok Temesváron, Aradon, Szegeden, Debrecenben többször is, hát Nagyváradon többször is, ezek szabadkönyves toborzók voltak, csak nem mondta ki senki. Nagyon érdekes. Igen? Igen, ez egy nagyon jogos kérdés, abszolút nem volt időm erről beszélni. Az első világháború előtt a szabadkönyves nagypáholyok, tehát a nemzetközi úgynevezett szabadkönyves főhatóságok két nagy csoportba tartoztak. Az egyik csoportba tartoztak a germán-angol szász típusú páholyok, ott jobban engedték a nemzeti gondolkodást, és helyenként még például Angliában a Szent Biblia ott kellett legyen minden főmester, páholyi főmester asztalán. Amikor a 80-as, 90-es évek fordulóján a magyarországi szimbolikus nagypáholy már zsidó többségű volt, akkor hoztak egy döntést, hogy őket séti, hogy ott a Biblia, és levették a Bibliát. Az angol valamelyik, nem tudom, itt a könyveimben valamikben benne van, már keverem, írt egy átiratot, hogy kedves testvérek, hogy levettétek a Bibliát, stb. Tehát ilyen nemzetközi viták például a Biblia ott léte, ott nem léte alapján. Pesten azt javasolták, hogy a szabadkönyvesség alkotmány, ez a 10 alaptörvény, egy 600 oldalas könyv, borzasztó volt, még azt elolvastam, mindegy, legyen a Biblia helyett. Hát ugye ez teljesen egyértelmű a keresztény ellenes támadás, nem is olyan kicsi, és akkor kimagyarázó levelet írtak, amiben viszont a nemzeti páholyok belekötöttek. Na most volt a másik, teljesen ateista típusú szabadkönyvesség, ez a francia nagypáholyok. A francia nagypáholyok azok teljesen ateista alapon működtek, ott Bibliáról meg ilyesmiről szó se volt. Ja, majdnem elfelejtettem. Voltak olyan nagypáholyok, például a Nagyváradi László király páholy több átiratban megtámadja nemzetközi síkon is, ugye évente, két évente voltak nemzetközi konferenciák, általában Svájcban, megtámadja a svéd nagypáholyt. Miért? Ezt ebben a kötetemben részletesen leírom, ezt ajánlom figyelmükbe, ugyanis a svéd nagypáholy, hát most volt nekem 9 előadásom Svédországban 12 nap alatt, az ájulásig elfáradtam, de nagyon érdekes dolgokat pont erre hallottam ott a magyaroktól, hogy Svédországban a király mindig a nagymester. Aki a király, automatice ő lesz a nagymester, de nem ebbe kötöttek bele a nagyváradi zsidó szabadkönyves testvérek, hanem abba, hogy a svéd nagypáholy, valamint Berlinben működött három, úgy nevezték akkor, hogy három óporosz nagypáholy, mindegyiknek volt 40-50 páholya, Berlin a szabadkönyves fészek volt, nem tudom, hogy most milyen. Ez 4 nagypáholy összesen, 3 germán és svéd, nem vehetett föl csak keresztényeket. És zsidó embereket nem vehetett fel a tagjai közé. A nagyváradi páholy, miután dr. Váradi Zsigmond, ez a református ember 1899. januártól 1901. januárjáig főmester, utána egy Grósz Mennyhért nevű orvos, egy jó nevű nagyváradi zsidó orvos lett, vagy 5-6 éven keresztül a nagyváradi páholynak a főmestere, és az ő vezetésével a nagyváradi kis páholy megtámadta az egész svéd nagypáholy. És követelték a nagymestertől, aki egy szemorvos, bocsánat, egy gyerekorvos professzor volt, mindjárt mondom a nevét, Bok volt az eredeti neve, zsidó ember volt, de magyarosított, Bókai, a Bókai Y-nal természetesen, Bókai nagymestert, addig nyúzták, amíg azt a döntést hozta a Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy Szövetség tanácsa, hogy a következő svájci szabadkőműves világkonferencián az egyik kiválasztott nagyváradi, nyilván a Grósz Mennyhértenek, nem néztem után, nem mentem tovább, elmondhatja azt, hogy tiltakozik a három óporosz nagypáholy és a svéd nagypáholy zsidókat fölvenni nem engedő alaptörvénye szakasza ellen. Ez egy nagyon érdekes dolog, a svédek okosan vigyáztak arra, hogy zsidók ne legyenek. Most Svédországban úgy van, hogy bárkit föl lehet venni, a feketét, fehéret és tarkát. Tudják, és Stockholmnak már több mint 50% a bevándorló. Tehát úgy kéregettek tőle magyar cigányok, magyarul beszéltem a koldussal. Ugye? Mindegy, nem ide tartozik. Viszont a király nagymester. Tehát az adalom, az államfő próbálja fogni az egészet, de hát nem lehet fogni át. Szóval na hát ilyen. Tehát őrült nagy belső viták voltak a nemzeti, keresztény és az ateista zsidó páholyok között.
Van még kérdésünk? Pontosan jó is vagyunk időben, hiszen eltelt az idő. Szeretném a közösségünk egészen nevében hálásan megköszönni professzor úrnak, hogy megtisztelt minket még egyszer, és a mi